Az a helyzet, hogy ez a legújabb Mungo Jerry album, 2007-es, ezen van három szám, amit éjszaka egyfolytában hallgattam. Most ugye nincs éjszaka, 2008. szeptember 25-e csütörtök van, és 5 percen múlott reggel 7 óra, de nem veszik rossz néven, akkor közreadnám. Feldobva, annak idején a szüleim ilyenkor mindig azt mondták, hogy überműtig vagyok, nem tudom, hogy hol lakik az Úristen, hol lakom én. Olyan mértékben van felpesdülve körülöttem és bennem az élet, hogy nem győzöm nyomni a féket, hogy nehogy kitörjem a nyakam. Igyekszem mindazon elemeket megosztani önökkel, amelyek önökre tartoznak, hiszen a Kejfej Jancsi egy meglehetősen lírikus műfaj.
Hallgattam meg én a Hobo interjúját és a Kakukk György hozzászólását. Azon gondolkoztam, hogy nekem is annak idején mit jelentett ugye a Hobo, meg a Richa, meg az egész zenekarok hatása, és hát hogy az ember így megköszöni az élettől azt, hogy ezt átélhette, ezt az egész érzést, vagy hogy egy Jim Morrison magyarul, vagy egy Rolling Stones magyarul hallhatott. És de jó, jó érzéssel töltött el.
Örülök. Ma is lesz meglepetés levél.
Mindig bebizonyítja, hogy nagyon jó riportokat tud csinálni.
És hát milyen jó a nemzetbiztonsági megérzésem. Engem lehallgatnak, téged lehallgatnak, őt lehallgatják, minket
mi lehallgatjuk egymást.
Nem, ti lehallgatjátok, ők Csányik. A Kejfej Jancsi lírikus és személyes műfaj, amit én meg tudok fogalmazni, azt nem tudják önök megfogalmazni, de ez egy társas műfaj is abban a tekintetben, hogy amit önök megfogalmaznak, azt nagy ritkán én sem tudom megfogalmazni. A nagy ritkán az arra vonatkozik, hogy ma is szűröm a telefonokat. Now should you get a cat or should you get a dog that would lie at your feet sleeping cozy on a rug? Who's gonna feed it when you're out on your job? Give it water when it's thirsty, take it for a walk. You hear about religion on the television, learn about the people. Me and as a son. Something to believe in, something they can trust. Someone to believe in, someone they can trust in the law. And they've always got someone, yeah. They've always got someone. Felvigyázz, Bence József dandártábornok, ide nyilatkozik, oda nyilatkozik, amoda meg nem nyilatkozik. Én lehallgatok, te lehallgatsz, ő lehallgat, mi lehallgatunk, ti lehallgattok, ők Csányik. Orbán Viktor a Biarritzban.
Nagyon
tökéletes, és egy kérdés, hogy Hobó hallható lesz ismétlésben?
Hát a mai lesz holnap hallható. Nem szólal meg, nincs adásban. Jerry után Beck.
Vajon az APEC-nél mit tudhatott?
Sokakban felmerül, hogy Csányír mit adhatott az APEC-ről, és most már felmerül sokakban, hogy immáron a kormányzat, az MBH mit tud Csányi úrról és a szalámiról. Csányi úr tegnap előtt még külföldön volt, rövidesen megtudjuk, hogy itthon van-e, és ha itthon van, megtalálja a telefonszámomat. Mindazonáltal itt szeretném elmondani, hogy van az az összeg, amiért nem beszélgetek Csányi úrral. Tehát ha Csányi úr mond nekem egy 8 számjegyű összeget, barátian, tehát felajánlja nekem, legyek kommunikációs tanácsadó, köt velem egy éves felbonthatatlan szerződést, ajánl nekem egy 8 számjegyű összeget, uram, bocsán, nem is egyessel az elején, plusz áfa, én innen úgy felállok, mint a sic. Ami persze komolyan is vehetnek, meg nem is. Hiszen az életemben volt egy pár szerelem, a Kejfej Jancsi egy kimagasló csúcs közülük. Puszilom Király Lívia nénit. Sikerült egy baromtól megszabadítanom őket.
Az a legkisebb nyolcjegyű nem egyesek, ez az 20 millió. Azért elég olcsón korfásodna a haja, nem?
Nézze, csak induljon ki magából. Magának ajánlanának 240 millió plusz áfát, akkor ugye ezt a mondatot nem biztos, hogy megfogalmazná. Nagyon maga, nem kis tíz?
De az már...
De az, szerintem is. $240 millió plusz áfa, azért például, hogy önnel nem kell beszélgetnem, nekem megéri. Beleért vagy, azt mondtam, hogy nem egyesel az elején, tehát maga a kis tíri, aki kettesre gondolt. Maga kis hamis. Nem is kicsit nagy stíli maga, nagyon. Tessék.
A vadászatból egy részletet, ha leadna majd.
Nem kívánság műsor.
Nem mondjára szeretnék reflektálni annyit, hogy az úr azért egy kicsit megérdemetlenül kapta ezeket, amit kapott, mert valóban Fiala úr mondta azt, hogy 8 számjegyű összeg, a 20
igen,
millió 8
mondta,
számjegyű,
van,
a 200 millió az 9.
Így van, én azt mondtam, hogy nem egyessel az elején.
De itt a 8 számjegy és a 9 számjegy között van a probléma, nem az egyes, mert a 2-es.
Rendben van, de én azt mondtam, hogy van az az összeg, és én ezt havi pénzként gondoltam. Maga megint kis stílű. Még az is lehetséges, hogy az úr a díjamat mondtam. Maguk nem ismernek engem. Kérdezzenek, és akkor válaszolok, és akkor nem kapják az ajtót az arcukba. Az én szakmám arról szól, kérdezünk. Nem értjük, újból kérdezünk. De úgy, hogy nem értjük, és az ajtót az arcunkba kapjuk, az nagyon gáz. Ott mindenféle sérülések jönnek létre, és aztán az ember úgy fog kinézni, mint a Miki Rurki, és nem mindenki kap Grammy-díjat, vagy nem tudom, mit kapott legutóbb. Azt mondtam egy évre. Nyilvánvaló, hogy az ember havi pénzben gondol. 20 milliót nem is tudnám hirtelen elosztani 12-vel. Mango Jerry.
You set my heart on fire, and you give to me your money, but you know that I'm a liar. And if I tell you sweet things, and you're on my heart.
De tudják, mit lépjünk ezen túl.
Just like diamonds.
Csak mindig az a film, mint az eszembe, ahol készítenek egy dokumentumfilmet egy gyárról, amely környezetszennyező, vagy nem tudom, dohánygyár. És aztán jön a dohánygyár, és megveszi a tévét. Van egy ilyen története utazási irodákkal is, utána azonban ez egy konkrét történet, itt most a pereket az én nyakamba és a rónaiba, ha nem veszik rossz néven, nem akasztanám. Mi köze van? Tudom is. Engem most gyerekes problémák nem foglalkoztatnak. Vagy nagyon is gyerekes problémák foglalkoztatnak. Egy perccel 48 után mondom. Ez a Mango Jerry. Nálam van a könyvem Kefele vonata. Olyan izgatott vagyok, mint talán a lányom lehet, vagy lehetett karácsony előtt. Vagy mint amilyen én lehettem annak idején karácsony előtt. Tessék. Telefonoknak egy része, amelyek nem kerülnek adásba, bármennyire is hihetetlen, arról szól, hogy mire költeném azt a pénzt, amit Csányi Sándortól én sose kapnék meg. Tudják, lehetséges, hogy az én gondjaim abszolút nem jellemzőek az én hallgatóságomra, és vagyok annyira kisstílű, hogy azt gondoljam, hogy kerülhetek én még rossz helyzetbe, nem rosszabban, mint amiben most vagyok, hanem kifejezetten rosszba. De én most nem osztanám és nem habzsolnám fel azt a pénzt, amivel nem rendelkezem, és azok a problémák és örömök, amelyek meg foglalkoztatnak, azok annyira kitöltenek, hogy ilyen jellegű hülyeségekkel ne haragudjanak, de nem áll módonban foglalkozni. Még nem döntöttem el, hogy milyen formában fogom reklámozni lendő könyvemet itt. De azt nagyon szeretném, ha sokan elolvasnák, mert tegnap, amikor este nekiálltam, mert hogy ma este le kell adnom a Kefele vonatot ahhoz, hogy nagyon korán megjelenjen, címlapfotózás, egyebek, fülszövegírás. Akkor az első 20 oldalban úgy éreztem, hogy ez megint nagyon göröngyös, és hogy a lábaim mezítláb úgy taposnak ezeken a köveken, hogy nem jó. Aztán valamikor negyedegy tájékán képes voltam letenni a könyvet valahol a 299. oldalnál, ma reggel még hozzácsaptam 30 oldalt, 350 oldalas a könyv, kemény borítós lesz. És az igazság az, hogy én természetesen azt szeretném, hogyha aki elolvassa, az teljes mértékben függetlenedni tudna attól, hogy egyébként ismere, tisztában van-e a rádiós, újságírós vagy televíziós tevékenységemmel. Ez a könyv, ha megjelenik, egy gyerekkori álmom valósul meg. Én egész életemben író akartam lenni, egyáltalán nem akartam rádióriporter lenni, tévériporter sem, újságíró sem. Az újságíróság már egy ilyen szoftos, bár ezt a kifejezést akkor nem ismertem, nem használtam, változata volt a könyvírásnak, a szép irodalomnak, hogy meg van fogalmazva a szép irodalom, külön szóban szék. Mert ugye a szüleim nem engedték, mert úgy gondolták, hogy ma Magyarországon szép írónak lenni, ez még a 60-as években volt, de gondolom, ma ugyanígy fogalmaznák, nem egy megtérülő tevékenység, és nem csak anyagilag, hanem olyan hányattatott sorsot eredményez, amely még annál is hányattatottabb, mint ami eddig osztályrészű jutott nekem, bár őszintén megfogalmazva egy 10-es skálán én nem nagyon panaszkodhatom. És ha azt mondom, hogy az eddigi életemben lehet a legrosszabb periódusát is együttvéve rosszabb, mint 7-es, akkor megérdemlem, hogy egy hatalmas kőszikla zuhanjon rám. Fotózás. Hát nézzék, ha az a kérdés, hogy a New York Times címlapjára kerülök, vagy a könyvem címlapjára, vagy hátsó oldalára, hát kerüljek a New York Times címlapjára, de akkor a könyvemmel. Köszönöm. Hogy a könyv önéletrajzi, a könyv az határán van a fictionnek és a non-fictionnek.
Köszönöm.
Tele van valós és valótlan elemekkel. Ez ismét a Mango Jerry. A Mango Jerry legújabb albumám 3 szám van, amely kimagasló szerintem. A 10-es, a 11-es és a 12-es. Ez a 12-es ma, 2008. szeptember 25-én csütörtökön, 6 perccel 4-8 után, amikor 200-al nyomom a gázt és 300-al a féket. Próbára is megyek egy leendő televíziós produkció kapcsán, amelyről nem árulhatok el részleteket. Szintén egy érdekes pontja a napomnak. Hozzám közelállókkal találkozom, és aztán holnap nem vagyok. Ez a Kejfej Jancsi, foglalják el helyettem is, de ne úgy, mint a magyar televíziót, sem a plakátokon, sem a valóságban. Állok rendelkezésükre, 2-2-3-4-8-8-1. Előttem a Mongo Jerry albuma, rajta a zenészek mostani fényképe, és aki tudja, 20-30 évvel ezelőtti.
8 évet megemlékezés nem tervez?
Egyrészt nem tudom, nem is válaszolnék önnek erre a kérdésre, viszont egy CD-je van nálam, azt majd oda kéne, hogy adjam.
Hát majd egyszer, amikor...
A Diamond a Galas.
A TV2 10 című műsorára gondol?
Arra is. Tessék.
Ismételten érdeklődöm, nem véletlenül, mert hát vak vagyok, hogy megjelenik-e hangosban.
Egyelőre biciklis, hogy nem, hát ugye ahhoz valami minimális sikernek kell lennie ahhoz, hogy az ember ezt a vállalkozást megtegye. Én felvettem Máté Gáborral a kapcsolatot annak érdekében, hogy már most legyen valamilyen változat, de még nem jutottunk megegyezésre. Én magammal elvileg, vele anyagilag sem, de nem az anyagiak fogják ennek az akadályát képezni. Ma találkozom Máté Gáborral, vagy legalábbis egy paksaméta fog nála landolni, hogy ennek milyen változata lesz, nem tudom. Egyelőre jelenje meg a nyomtatót, és aztán majd meglátjuk.
Jaj, Máté, én nagyon várom.
Én is nagyon várom. És ha a történet arról szól, hogy ön vak, és szívesen meghallgatná, higgy el, minden vágyam, vagy a vágyaimnak egy része biztos arról szól, hogy ön is megismerkedhessen vele. Mások azért is, mert nem tudom megfogalmazni konkrétan, hogy mekkora siker esetén, ezt nem tudom megfogalmazni, mert ez nem objektiválható. Ott van a fejemben és papírokban a második és a harmadik rész, ami nem a Kejfej Jancsi helyett van, de sose volt még életprogramom 2 évvel előre. ha netán ez a könyv a szónak abban az értelmében, ahogy nem vagyok félreérthető, bejönne. És ezt mondom azoknak, akik érdeklődnek iránta, és akik drukkolnak, hogy ne sikerüljön, mert nem szeretnek engem. Kicsit csalódott vagyok, hogy senki se kérdezte a Mango Jerry albumának a címét, de tudomásul veszem. Az nem matrica kötős. Tessék. Igen.
Körülbelül hány példányban fog megjelenni a könyve, és mikor lehet majd kapni?
Állítólag 3000 példányban fog megjelenni első menetben, és záros határidőn belül, különös tekintettel arra, hogy én egy hónap múlva már csak pár napig leszek itthon. Teszem azt hozzá mindjárt, hogyha minden igaz. Mert például, hogyha végül Roland engem most nem tudom, nem szeret, most fogta magát, meggyógyult, nem tudom, úgy dönt, hogy agyoncsap, hogy én szoktam időnként a legyeket, például már holnap se utazom sehova. Hogy megáll a szívem. Ez a műsor elsősorban a sporthírekben emlékezett meg Ilovszky Rudolfról. Engedjék meg, hogy amúgy Kejfe Jancsisan, és nem a blaszfémia közelében elmeséljek önöknek egy történetet, és a maga módján elköszönjek Ilovszky Rudolftól. Azon a környéken, ahol én lakom, sok híres ember lakik, és most nem a 12. kerületről beszélek. Ez az Újlipótváros. Sok embert megismerek, sok embert nem, köztük focistákat, akik elsősorban annak idején az Ipoly cukrászdában voltak, kedves Roland, a Bene, aki már nincs itt, a Göröcs Titi, aki még itt van, Várhidi Péter apukája. És volt egy bácsi, aki rendszeresen szembe jött velem az utcán, és egy nagyon nagy tisztelettel köszöntöttem, ez durván 10-15 évvel ezelőtt kezdődött, és mondtam neki, jó napot kívánok, Ilovszky Rudolf. És rám nézett az élet, és azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de abban egészen biztos, hogy ő nem Ilovszky Rudolf. Majd továbbment. Ezt követően ezen a környéken, az életemben körülbelül fél tucatszor köszöntem ennek az embernek, aki fél tucatszor közölte velem, hogy ő nem tudja, hogy én kicsoda vagyok, de ő biztos, hogy nem Ilovszky Rudolf, és most csak abban sem biztos, hogy hasonlítana hozzá. Itt szeretném ünnepélyesen és nagyon szomorúan bejelenteni, hogyha legközelebb szembe jönne velem ez az úr, már nem köszönnék neki. Rövidesen érdekes híreket hallhatunk sport majd Gyárfás Tamástól. Gondolom az a jövő hét, hogy akkor lesz-e itt ismét úszó Európa-bajnokság, vagy ő milyen tisztséget vállalt, vagy vállalna, vagy ki tudja, hogy kell ezt fogalmazni a lenben. Ezt a számot még egy párszor le fogom játszani. Ma a 2008. szeptember 25-e csütörtök van, 5 perccel múlott 7:30, ez a Kejfej Jancsi, egy viszonylag feldobott a barziójában, függetle attól, hogy valami olyan mértékben nyomom a féket, hogy magam sem tudom, hogy mi az, ami átjön az én viselkedésemben, és mi az, ami nem. Annyi fontos dolog van most az életemben, hogy nagyon nem szeretnék egyet se lerontani, köztük az önökkel való kapcsolatomat. Vagy nagyobb mértékben a kelleténél. Too many drinks and you don't know where you are. Wake up in your bed and you don't know where you've been.
remember what you done, don't remember what you see. Have a strong cup of cup just to try to get away. Another day of work, you're gonna pay for your mistake. And you think,
that's it.
Ez az egy, körülbelül egy hónap múlva elutazik, ez úgy hangzott, mint hogyha nem egy szabadságra utazna, hanem valami más történne.
Lehet.
Aha. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor nagy valószínűséggel megszűnik ez a műsor is?
Minden lehet, erről nincs szó. Tehát azért ez nem nagyon érdekes, és most nem tudom eldönteni, hogy ez egy maradjunk abban, hogy pontosan úgy válaszolok, hogy tehát ha ez le lenne írva, akkor az összes olyan mondatomat, amit most nem mondok ki, azt törölném. Tehát csak azt mondom, amit egyébként ritkán szoktam. Annak idején, amikor én a 90-es évek legelején elmentem szerelmi bánatomban Afrikába, akkor én a Bétót Lászlónak a biztos ígéretét bírtam az ügyben, hogy engem visszafogad a Kalipszóba, ami akkor központi jelentőséggel bírt, akkor ez egy szerelem volt a Kalipszó. És a Bétót ezt olyan mértékben teljesítette, hogyha Orosz József lett volna ilyen, ma a legközelebbi barátom lenne, nem félreérthetetlen értelemben. Tehát az, hogy én innen elmegyek egy hétre, két hétre, három hétre, négy hétre, az egyáltalán nem szükségszerű, sőt, hogy a műsornak a jövőjét illesse, az inkább a közállapotokról szól, hogy ma az ember azt feltételezi, hogy kevés olyan ember van, aki megengedheti magának, vagy kevésnek van olyan szerződéses partnere, mint nekem a Rónai, akivel így meg lehet egyezni. Ő melyik verziót gondolja, vagy akarta megkérdezni?
Én megmondom őszintén, hogy csalódnék, hogy nem csalódnék. Fájna, hogyha nem lenne a műsor, ezután mondjuk soha. Mert szeretem. Attól függetlenül, hogy néha nem értek egyet önnel, de ez más kérdés. De nyilván azt preferálnám, és annak örülnék, hogyha ön olyan kapcsolatban lenne, olyan szerződéses viszonya lenne, hogy megoldható, hogy elmegy egy hónapra, másfél hónapra, és utána vissza, és utána újra van kejfelelőség.
Én azt gondolom, hogy jelenleg ilyen a helyzet, vagy legalábbis én ezt így gondolom, de egyébként a rádióműsoromnak az igazi konkurenciát jelenleg nem az utazásom, hanem a könyvem jelenti, amely körülbelül olyan, mint hogyha feltűnne az ön nagyon klassz házassága idején egy gyerekkori szerelem, amely gyerekkori szerelem annak idején nem teljesült be, és egyáltalán nem biztos, hogy virágba kell boruljon a házasságával szemben, ez egy kellőképpen értelmetlen mondat volt. Minden esetre egy olyan vetétás, amilyen vetétás az én életemben az elmúlt 20 évben nem volt.
Értem. Jó, nagyon...
Hát, hogy jó-e vagy sem, nem tudom, ugye ez a beszélgetésnek az érdemi része, amikor ugye az ember azt mondja, hogy hát, hogy vagy, meghalt az apám, és más. Tessék. szeptember 24-e szerda, hárman is felhívták Bence József országos rendőrfőkapitány, köztük Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója és Demeter Ervin volt titokminiszter, miután a Nemzeti Nyomozóiroda házkutatást tartott az UD ZRT több telephelyén és szervereket, illetve adathordozókat foglalt le, derül ki abból a feljegyzésből, amit az ORFK vezetője szeptember 11-én az igazságügyi miniszter részére készített. Ma szeptember 25-e van. Sikerült ezt neki két héttel később napvilágra hozniuk. Egyszer talán azt is megtudjuk, hogy mi van a szervereken. Telefonálgatunk? Most Futó Barnabás miért nem mondja, hogy most azonnal fel kell jelenteni Bence József rendőrfőkapitányt? Mi lesz a heti válasz címlapjával, a múlt hetivel? Itt vagyok én elmesélem, kivel telefonálok. Nekem nem kell UD ZRT, édeseim. A dokumentumot Daróczi Dávid kormányszóvívő bocsájtotta a Magyar Távirati Iroda rendelkezésére annak kapcsán, hogy az Index kedden arról írt, van olyan telefonbeszélgetés az adatgyűjtési ügy dokumentációjában, amely már az eset kirobbanása után készült, és amelyen Demeter Ervin hívta fel Bence Józsefet azért, hogy figyelmeztesse, szerinte politikai célokra akarják felhasználni ebben az ügyben a rendőrséget. A nebulóját, hogy ez az Index milyen jól értesült. Csöpögtetünk, telefonálgatunk. Üzenem az előző betelefonálónak, hogy a Kejfej Jancsit elsősorban azért nehéz abba hagyni, beleért, hogy halálosan szerelmes vagyok belé. Tehát nincs műsorkészítő ma Magyarországon, aki szerelmesebb lenne a műsorában, mint én, és ezt a kockázat minimalizálásával mondom. Vagy a minimalitás kockázatával. Tehát ez az ország olyanokat termel nap, mint nap. Demeter Ervin felhívta Bence Józsefet, aztán két héttel később felhívta az Indexet, hogy írják már meg. Bence József feljegyzése szerint, miután szeptember 10-én a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója feljelentést tett az UDZ ZRT több vezetője, illetve alkalmazottja ellen, tudják, a másik ornél. Valamint házkutatást tartott hat helyszínen és szervereket, adathordozókat foglaltak le, másnap délután Csányi Sándor telefonált neki. Érdekes, hogy Csányi Sándor hamarabb megtalálta Bence József telefonszámát, mint az enyémet. Biztos nem volt külföldön, vagy külföldről is felhívta. Biztos Bence József tud olyat, amit én nem. Még. A dokumentumból kiderül, az OTP vezérigazgatója azt kifogásolta, hogy a nyomozás során a Nemzeti Nyomozóiroda a cégcsoportja által üzemeltetett három szervet is lefoglalta, csupán azért, mert azok az UDZ-ért irodájában voltak, jelezte, hogy amennyiben az üzleti titkok konkurens társasághoz kerülnek, az a cégcsoport számára hátrányos lehet, ezért írásban paraszt tett a nyomozó hatóságnál. Én fogom a te töködet, te fogod az én tökömet. Ő fogja a mi tökünket. Bence József fogja a... Elipszilonnal. Az országos rendőrfőkapitány feljegyzésében olvasható, hogy ugyanezen a napon, szeptember 11-én délután felhívta Demeter Ervin volt titokminiszter. És nem azt kérdezte, hogy mit ebédelt tegnap, kérdezzék, képzeljék el. Aki azt állította, hogy a rendőrséget ebben az ügyben olyanra akarják felhasználni, ami nem a rendőrség dolga. Demeter Ervin már korábban megmondta, hogy minden beszélgetése nyilvános, rövidesen megtudjuk az összes telefonbeszélgetését, függetlenül attól, hogy az hol bonyolította. Ez az ügy a közérdeklődés középpontjába fog kerülni, és a következő hónapok arról szólnak, hogy a Fidesz ellopta az iratokat, Dávid Ibolyára adatokat gyűjtöttek, áll a dokumentumban, amelyben a fideszes politikus értetlenségét fejezi ki azzal kapcsolatban, miért 15 kommandós ment az egyik helyszínre a házkutatásra. Nem az szerepel, hogy miért nem ment 14 vagy 16, hanem gondolom egyáltalán. Demeter Ervin egyébként véletlen titokminiszter volt, tehát véletlen egészen, hogy ő hívta föl a Fideszből Bence Józsefet. Telefonálhatott volna ez, vagy az, vagy amaz. Csányi Sándor benne van a Fideszben? És hát előbb-utóbb ebben a hangulatban mindig előjön a Nine Inch Nails, amely gyakorlatilag olyan, mint amikor az ember leissza magát, és aztán kicsapja magából mindazt, ami benne van, mint feszültség, mert nem mehet az ember mindig futni. Na, fideszes barátaim az úrban, meg MSZP-sek, meg egyáltalán mindenkinek van telefonja. Mit szólunk ez a történethez? Hol van ebben Almási Kornél? Csányi Sándor a legkevésbé fontos szereplő, mondta Dávid Ibolya. Biztos nem jár pszichoanalízisben, akkor tudná, hogy minden tagadásban van valami állítás. Lehet, hogy magára gondolt? Na, hívjanak elvtársak, 2-2-3-4-8-8-1. Legyen egy kis közélet is a magánélet után. Csányi Sándort előszeretettel várom, mint telefonálót, neki hosszabb időt biztosítok, mint önöknek. De akkor azonnal fel kell hívnom a kreccet. 2-2-3-4-8-8-1. Figyelek, 1 perccel 3-1-8 előtt, szeptember 25-én 2008-ban, amikor esik az eső és 14 fok van. This is not my life. There is not a single thing here. Elnézést, azt mondta a Darusz, hogy hárman is felhívták. Felhívta a Demeter, és felhívta a Csányi, de ki a harmadik? A három törpéből, elnézést, az hét volt. Köszönöm. köszönöm szépen, teljesen igaza volt, legyen szíves előről elmondani, mert ezt hallottam, de ez a szöveg nem szerepel róla. Ki volt tehát a harmadik?
Dr. Jakab Géza nyugalmazott, azt hiszem dandártábornok vagy vezérőrnagy, a budapesti rendőrfőkapitány volt bűnügyi helyettese. Az OTP-nek a biztonsági vezetője.
Segítsen nekem, igen, ezt reggel hallottam, csak elment a fülem mellett, köszönöm, hogy kisegített. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogyha hárman betelefonáltak, egyen a Fideszből, és ketten az OTP-ből, akkor csak tényleg, mint a nyuszika kérdezem, baromira reszelem a körmezetre, azért gondoljon bele, ebbe az országban újat húzni a Fidesszel, vagy a Csányi Sándorral, azért valószínűleg, hogy mondjam, akkor jön még a Mogijevics, de ezek külön vannak, tehát Fidesz, Csányi Sándor, Mogijevics, nem szeretném őket összekavarni, Jusz Lászlóval se, se jó rosszba lenne ebben az országban. De azt szeretném öntől megkérdezni, még egyszer mondom, nem mondtam azt, hogy Csányi Sándor, Mogijevics, csak hogy tisztázzuk még, miért jön Futó Barnabás egy levéllel. De az ön véleménye szerint Jakab?
Géza.
Jakab Géza nem tudta, hogy telefonált a főnöke, vagy attól függetlenül telefonált, hogy esetleg Bence József, ha nem értette volna korábban, hogy mit mondott a Csányi, akkor tőle majd meg fogja érteni.
Szerintem az lehetett, hogy először a Jakab úr hívhatta föl, mint volt kollega, természetesen erről tudott, de valószínűleg tudott, valószínűleg, tehát nem természetesen a Csányi úr, de hát ugye elsőre valószínűleg, hogy Jakab úrral nem úgy beszélt esetleg, tehát kvázi el lett hajtva Jakab úr.
És akkor gondolta, hogy biztos, hogy ez a sorrend, vagy csak ezt feltételezzük?
Ezt csak feltételezem.
Fordítva kicsit furcsa lenne.
Igen.
Így is furcsa lenne, mert hogyha Jakab urat elhajtja Bence úr, hogy akkor jön az ő főnöke, és akkor azt mondja, hogy nem értette Bence úr, hogy mit szeretnénk, vagy hogyan bonyolódik egy ilyen telefon ma Magyarországon? Egy lófej lesz valakinek az ágyában?
Még soha nem voltam vezérigazgató, plán egy ilyen nagy cégnek, mint az OTP.
De hogy abban megérti, ugye, ahogy az angol mondja, a smell, szóval ahogy a magyar mondja, ez a történet ugye nagyon szaglik. Nem tudjuk pontosan megmondva, hogy mitől, de hogy ez morvára nem stimmel, ugye az rendben van, ugye?
Hát nézze, Jakab úr úgy is került oda az OTP-hez, hogy hát ugye, hát volt annak biztonsági vezetője. És
ugye hát azért nagyon sajátságos, amikor a rendőri fővezetők az egyik a Magyar Nemzeti Bankhoz megy, ugye ott van Beneul, Gergény, ezek a volt főrendőrök mind nagyon érdekes helyen vannak, csak hogy ez a telefonálgatunk, szóval ez a Dávid Ibolya vonal előbb-utóbb olyan lényegtelen lesz. Csak az a kérdés, tegnap beszélgettem valakivel, és azt kérdeztem tőle, hogy vajon a pártok nem fogják ezt felszívni, mint valami vizenyőt ezt a történetet, mondván, hogy kölcsönösen kirakják egymás lapját, és akkor az Orbán Viktor azt mondja, jaj, nem telefonál többet a Demeter, de van itt nekünk egy ilyen kazettánk, és akkor azt mondja a Gyurcsány, hogy hát tudod mit, akkor a Szilvás is se fog többet szólni, és mi lesz a sajtóval fogja kérdezni az Orbán, mire azt mondja a Gyurcsány, ezt majd elintézem én, gondom lesz rá. Nem lesz ebből egy ilyen?
Hát nem hiszem.
Elnézést, viszont ha nem lesz egy ilyen, ezt a történetet nem lehet úgy elkenni, hogy abba nem kell belebuknia senkinek se. Mert végül is, ha valakit inflagrantin kapnak, attól még az a kapcsolat utólag lehet törvényes is. Mármint hát, a szónak abban az értelmében, hogy úgy maradnak lefelé, immáról lelepleződtek. Tehát az a kérdés, hogy vajon amikor megtudja ön és én nagyjából egy időben, hogy mi történt, az vajon azon a státuszkon, ami ma Magyarországon van, bármit is változtat-e?
Nem, de maga a telefonoknak a tartalma az úgyis le lesz tagadva. Tehát ha ez nem került rögzítésre...
A telefonok nem lesznek letagadva, hiszen Demeter úr se...
Már a tartalma, tartalmilag.
Igen, tehát... de abban megegyezünk ugye, hogy itt valami olyasfajta játék van, amely nem igazán arról szól, hogy a nép hogyan gyarapodjon, és ebben teljesen egyformák üzletemberek és politikai pártok prominensei.
Hát én valamikor azt tanultam politikai gazdaságtanból, hogy hát a politika az a gazdaságnak a kinyújtott keze.
Ez lehetséges, de most úgy tűnik, hogy ebben a mostani történetben Fidesz, MSZP és Fidesz és MSZP közeli üzletemberek plusz Csányi Sándor, hiszen ő nyilvánvalóan semmelyikhez nincs közel, ez egy evidens, ganzegál. Nekik van egy közös konyhájuk, ott sütnek pecsenyét, és egyébként vagyunk mi, akikkel időnként törődnek, de most nem erről van szó, ki van írva, pecsenye sütögetés közben kéretik bennünket nem zavarni.
És a mi pénzünket sütögetik.
Hát a mi pénzünket
is. Az ő pecsenyéjük a mi pénzünk.
Is, hát itt van némi átfedés. Nyuszikáim, csak szeretném mondani, hogy lehet utálni az MSZP-t, és lehet utálni a Fidesz, de most egy pillanatra fel lehet szegni a fejet, mert most nem politikáról van szó. Ez itt most nagyon pénzszagú, és úgy tűnik, hogy van az elit, amely képes összefogni akkor, ha pénzről van szó. Tudják, mint feudális anarchiában, amikor a jobbágyokkal szemben az egyébként egymással vitatkozó arisztokraták hirtelen összefogtak. Hogy e tekintetben most kik a jobbágyok és kik az arisztokraták, engedjék meg, hogy ebben emélyedjek el. Tessék.
Szomorú történet, és tökéletesen jól megfogalmaztad, amit itt vártam, hogy bekerüljek. Ez egyetlen így van. Itt szerintem Csányi Sándor most a főszereplő, és én még emlékszem arra a történetre, szerintem te is, meg mindenki, amikor a kulcsárügy kipattant, és Pintér Dezsőről megjelent egy fényképet a villájáról valamelyik spanyol szigeten, hogy a kulcsár és a Pintér villája egymás mellett van, és köztük nincs kerítés. És utána világ gyorsan Pintér Dezső lemondott a TV2 elnöki vezérigazgatói címestán, elborult valahova, és azóta alig látjuk itt-ott néha. Én ebben bízom csak, hogy Csányi Sándor is ez fog történni.
Ha ez is történik, én szeretném, hogyha Csányi Sándor először itt dalolna. Én egy roppant kíváncsi fiatalember vagyok. De ha nem is vagyok fiatalember, kíváncsi vagyok. Fiala úr, mivel lehetne betömni a maga száját? Tegyünk bele 20 000-eseket vagy egy pisztolycsövet?
Itt a pártok együttműködéséről, hogy egyetlen egy dologban tudtak csak egyetérteni idáig. 2 évvel ezelőtt abban, de abban mind az 5 párt azonnal megszavazta, hogy számla nélkül mehessen tovább.
Jó, de ez most elment népszavazásra, és ez most a pártoknak a felső részét érinti, tehát itt most pártok sincsenek. Ez most egy nagyon sajátságos kulcsárügy. Csak ki benne a kulcsár? Tessék.
Motoros. A következő jutott erről az egész történetről az eszembe, hogy itt mindenki mindenkinek a valamiért fogja és tartja kézben, és mindenki olyan magaslatokban van, meg olyan fenyegetőleg van azon a helyen, ahol van, hogy ugye félnek őket megbolygatni és bántani, és erről eszembe jutott a Rejtőnek az egyik története, hogy egyszer már csak kerül egy olyan ember, aki nem tudja, hogy ő a világbajnok. Volt egy ilyen történet, hogy az orosz világbajnokot leütötte egy Rozsdás nevű úriember, mert hogy nem tudta, hogy ő világbajnok, de úgy megverte, mint a lovat. Hogy előbb-utóbb jöhetne már egy olyan ember, egy csoport, egy valami, aki azt mondja, hogy hát én nem ismerem őt, nem tudom, hogy micsoda.
Hát nézd, ebből a szempontból a média részét én vállalnám. Leütni nem akarom, de a genyet szívesen elvezetem annak érdekében, hogy a sebb tisztuljon.
A Mordzsigman körtéren osztogattak Magyar Fórumot, teljes mértékben ez így egyiket találtam, amit ön beszélt az előbb Csányival, és a Fidesz és a MSZP-nek a gazdasági csátairól.
Szegény Almási Kornél és Dávid Ibolya egyenre úgy tűnik, hogy nem jut nekik más szerep, mint a cipőkanál. De hol ér véget a cipő? Egyáltalán hol kezdődik? Ez a Kejfej Jancsi, melynek elérhetősége 2-2-3-4-8-8-1. Szívesen veszem Bence József telefonját, Dávid Ibolya telefonját, Herényi Károly telefonját, Csányi, Jakab, Demeter, Orbán, bárki. Kinek van pénze az OTP-ben rajtam kívül? Tessék. Hát ha van.
Önél a Vecsési Selkútnál baleset történt, perceken belül nagy dugó lesz.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Megérthetik, akiknek van minimális közük hozzám, hogy a Nine Inch Nails-ben az a fantasztikus, az a feszültség, amely hol kirobban ebből a zenéből, és ami hol nem, ahogy az emberben, de leginkább bennem pulzálnak az érzelmek és az indulatok. Tessék! Becsést, Ferihegy 2. Igen.
hallgattam itt a műsorát, és az jutott eszembe, hogy vajon hogy juthatott eszébe ez, hogy 20 000-esek vagy pisztolycső kerül a szájába. Ez azért egy érdekes felvetés volt, mert mind a kettőre jó esély lehet.
Igen, hát valószínűleg az jutott az eszembe.
Hát érdekes mindenképpen.
De nem arra, hogy ez a műsor mindig arról szólt, hogy ami a fejemben volt, megfogalmaztam, leszámítva, hogy csúnyán nem beszéltem.
Hát csúnyán nem beszélt, viszont elég csúnya eredményei lehetnek mind a kettőnek, bár az utóbbi a 20 000-esekkel az talán kedvezőbb, de nem.
De ebben azért nincs igaza, mert hogyha valami például ennek az országnak az életében fontos, akkor ez most fontos. A Kejfej Jancsi azt állítja, minden benne van, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Az önvélemény szerint, amikor én az árbóckosárból jelentek, vagy jelentettem, naponta nem fogalmazódott meg bennem az, hogy ennek valamiféle kockázata lett, vállaltam. Ilyen volt a Secretman Project is, amire büszke nem vagyok, de nem is szégyellem. A Hajrá MSZP se szégyellem. Nincs bennük mit szégyelni. Jó ügyet szolgáltam, félreértettek. Titanicot mondtam, nem Titanicot értettem. Jéghegyet mondtam, nem Jéghegyet értettek. Az én történetem, de nem az én feldolgozásom. Az én feldolgozásom, de nem az én történetem. Az én 20 000-esem, de nem az én pisztolycsövem. Az én pisztolycsövem, de nem az én 20 000-esem. Nem az én lófejem a te ágyadban, nem a te fejed az én lóágyamban. Csak azt tudom mondani, hogy az OTP kommunikációs osztályvezetője eddig is Kejfej Jancsi hallgató volt, vagy legalábbis nem állt tőle távol. Hát akkor... A nagyon szoruló hurok szólok a Putyinnak. Átmenetleg hanyagolja a tigriseket, és vigyázzon rám, engem vigyen fel a patlásra. Ha meg nem veszi fel a Putyin, fölé van a medvegyevet. Kettő közül egy csak felveszi. Jó kell tudni helyezkedni. Tessék. Jó reggelt. Szeretnék félreérthetőbb lenni a keleténél, de most a reklámriport szignál nagyjából olyan, mint egy impotens embernél, ez én vagyok, az óvszer, mert hogy az, amiről beszélgetni fogunk Winkler Virág Andrással, csak tudják, ugye a támadások keresztüzében az ember már nem tudja eldönteni, hogy mi való oda, mi nem, és én otthonról megtanultam, hogy a legfőbb dolog, vagy nagyon fontos, hogy az ember biztonságban érezze magát, bár ez Magyarországon nem könnyű, és ettől Winkler Virág András el is határolódhat, hiszen jön az első kérdésem, amihez ha gondolom, akkor föl fogom hívni a Kálmánt, mert én már elfelejtettem, de az első szakaszon András, ahol átadták az M0 keleti szektor, vagy melyik az, amit korábban adtak át?
Igen.
Ott van egy lehajtó új palota felé, amit nektek el kellett volna zárni. Egy úr ugyanis ráhajtott, amely 100 méter után megszűnt, majd egy földúton átment valami erdőn. Ezzel kapcsolatban kérdést intézett a Kálmánhoz, aki humoránál volt, mondta, hogy ez így van, erre nem volt pénz, nem is volt szó, hogy befejezik, ám ez az állami autópálya kezelőnek, hogy úgy mondjam, mert hogy ott valami izének kéne lenni, hogy ott ne lehessen lehajtani. Te erről tudsz?
Nem, őszintén szóval nem, de akkor ez egy olyan dolog, amire térjünk vissza, én azt gondolom.
Vagy az állami autópályakezelő ZRT támogatja az autóval való fák közötti erdős közlekedést, függetlenül, hogy valakinek GPS-je van-e vagy sem. Mert ez egy környezetvédelmi szempont, hogy az ember lásson közelről erdőt. De nem hiszem, hogy így lenne.
Nem, és az igazság az, hogy azért lenne jó tudni konkrétan, hogy melyik helyszínről van
szó. Kis türelmet kérem, kérek egy szignált. Felhívom a Kálmánt, mert a másik ember telefonszámát valóban elszóltam, talán emlékszik rá, talán fölveszik, talán telefon. Kérem. Szeretek híres, fontos emberek társaságában lenni, különösen, hogyha összehozhatom még őket is. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a Reményi Kálmán fölveszi, nem kötelező neki megszólalnia, nem egyeztettük ezt a mostani telefont. egyelőre ki se csöng. Jön kapcsolva. Hát nem tudom, hogy az az úr hallgat-e bennünket, csak ő telefonáljon, senki más. Van ott egy lehajtó Újpalota irányába, ki fog derülni, nem szeretném, ha szórakoznának velem. Tehát arra kérem önöket, most legyenek olyanok, mintha műsor készülne. Halló, ön az? Igen, megkértem, kizárólag az az ember telefonáljon, aki ebben az újpalotai lehajtóval kapcsolatban telefonált. Mindenki, aki Winkler Virág Andrással szeretne kontaktot teremteni, nem ez a mostani alkalom az. Három a magyar igazság, ki, eddig egy telefonáló volt. Halló? Kettő? Halló? Ja. Figyelek, nem sikerült avval az emberrel kapcsolatot teremteni, és nem akarok
tovább. Jó, hát tartani. Ettől függetlenül én azért meg fogom kérdezni, hát ha így is tudják a kollégáim, hogy pontosan miről van szó, és akkor én azt javaslom, hogy térjünk rá vissza, akár holnap, akár a jövő héten, mert ezekről a dolgokról azt gondolom, hogy általánosságban nincs értelme beszélni.
De nem általánosság, ott egy konkrét lehajtó van, amely 100 méterig működik, majd megszűnik, és elvileg akkor ezek szerint, ahogy ezt nagyon csúnyán szokták mondani, nincs elkorlátozva.
Igen, én ezt értem, nem is erre gondoltam, hogy általánosságban, hanem most, hogy általában lehajtókról nem hiszem, hogy van értelme.
Ez így van, így van, arra kérem azt a hallgatót, vagy mindenkit. Még egy telefont azért próbálok meg, hát ha valaki képes elmondani, függetlenül, hogy nem ő az az illető. Ez ügyben?
Jó. Ügyben, az én mondatom.
Igen, tessék? Megszakadt, elnézést, akkor még egy telefon, ennek a megszakadása az én hibám volt, elnézést, rossz gombot nyomtam meg. Ugye én azt jól tudom, András, hogy a mi kettőnk viszonyában, már mint céges viszonyában teljesen belefér az, hogyha van valami, amit az ember észrevétel, az akkor azt elmondja, mert ez egy fontos dolog. Tehát én ezt ugye jól érzékelem.
Hát hogyne, én azt gondolom, hogy nem egyszer volt már példa arra, hogy itt a műsorban szóltak valami olyan ér, amire aztán azt mondták a kollégáim, hogy teljesen jogos.
Egy másodperc. Halló.
Jó reggelt kívánok ismételten. Tehát én emlékeim szerint Rákospalotai leágazóról vagy lehajtóról volt szó. Mert hogy az úr Rákospalotán lakik, Rákospalotára próbált lehajtani az N0-ról, és aztán a Rákospalotai lehajtóra ráment, és aztán egyszer csak szembe találta magát a földúttal.
Köszönöm szépen a kiegészítést, vannak, akik még jobban nálam, jobban emlékeznek nálam. Nézzed majd meg, létszés adás, ezek szerint van egy olyan lehajtó, ami út a semmibe.
Jó.
Ez volt az egyik. A másik kérdés felvetés, amely tegnap született, nem tudom, hogy sikerült-e utána nézni, ha nem, akkor csak térjünk rá vissza, hogy a tájékoztatásból kiderült az, hogy az új átadott szakaszon, tehát M6 érdítető, plusz újabb szektor, elnézést, ott van közvilágítás bizonyos csomópontokban, és egy az autópályaépítéstől nem független ember tegnap azt jelezte, hogy ezeken az autópálya csomópontokon még nincs közvilágítás, független attól, hogy vannak lámpák. Erről tudsz-e, és ha tudsz, akkor mit tudsz?
Hát, hogyha ez az M6 érdítető, uh-huh. akkor ennek újra utána kéne néznem. Én most az M7-esről
értesültem. Nem, M6-os.
Akkor ez, megint egy újabb kör, akkor ez egy újabb kör megint, jó?
De az M7-esről mit tudunk?
Az M7-esnél vannak problémáink, és ott sajnos az elműig ér vissza a probléma, tehát ott egész egyszerűen az van, hogy néha az egész bevezető szakaszon nincsen világítás, és hát olyankor, mint kiderült, ez nem nálunk van ez a probléma, mi se tudunk nagyon más csinálni, mint az elműnek jelezni.
És mit mond az elmű?
Hát az elmű azt mondja, hogy intézkedik, és akkor tehát a lényeg az, hogy ott olyankor mi se kapunk áramot, az, hogy ott pontosan mit kell csinálni, és hogyan, ahhoz én nem értek.
És nem arról van szó, hogy így akar takarékoskodni az állami autópályát.
Nem, erről szó nincsen. Van egy rövid szakasz egyébként, ahol tudjuk, hogy a mi földkábelünk lett zárlatos, ott az hamarosan már ássák is, és kicserélik, de ez nagyjából 7 lámpatestet érint, úgyhogy azt gondolom, hogy nem.
Nem, ez az M6-os új szakaszán lévő csomópontok.
Jó, akkor maradjunk abban, hogy vagy holnap, vagy jövő héten egyeztessünk egy időpontot, jó. És akkor mind a két témát vegyük elő újra.
Jó, holnap nem vagyok, de a jövő hét akkor ezre alkalmas. Azt kérdezem tőled, hogy végül is milyen megfontolás volt, vagy ez gazdasági minisztérium, hogy az M6-os most átadott szakaszán arra a rövid szakaszra, ami egyébként autópálya, tehát nem egyéb, ott sem kell matricát vásárolni.
Hát én azt gondolom, hogy ez alapvetően minisztérium, de ugye itt mindenképpen az elsődleges szempont az, hogy az M0-ásnak azért nem az a célja, hogy bevételt termeljen, hanem az a célja, hogy lehetővé tegye azt, hogy a teherforgalom elkerülje a budapesti belvárost, vagy a budapesti utakat, és így aztán a díjrendeletet és a díjstratégiát is annak kell alávetni, hogy az M0-ás ezt a funkcióját teljesíteni tudja. Ezért többek között ezért díjmentes az M0-ás, és így aztán nyilvánvalóan hozzá kapcsolódó szakaszoknál is ennek van értelme ezt felvetni, ezt a kérdést.
Mikor vagy okosabb, ami egyébként az új autópályadíjakat illeti?
Hát az a baj, hogy még abban sem tudok okos lenni, hogy mikor leszek okosabb. Általában ugye maga a rendelet az decemberben szokott megjelenni, picit előtte már lehet tudni, tehát novemberben.
Mikor változik, nem mondjál árakat, mert ez most már nem reklámriport, mikor változnak a 4 napos autópálya matrica árai, tehát légy szíves, még egyszer, ne mondjál pénzt.
Szeptember 30-áig jó, tart tehát
addig még beszélünk, akkor ez egyelőre nem aktuális. Azt kérdezem tőled, hogy csak itt sorba veszem a fejemben lévő kérdés, de nem, nagyjából ennyi volt az, ami itt a két autópálya szakaszsal kapcsolatos volt. Van olyan dolog, amivel te uhajtasz előrukolni, vagy nagyjából ez lenne az, amit a mai napra mi ketten te megérsz?
Én azt gondolom, hogy nagyjából ez, biztos tudják a hallgatók, hogy jövő héten kedden van még egy átadás, ugye
igen, a híd.
Akkor kapjuk üzemeltetésbe, és onnantól kezdve tulajdonképpen.
Tudom, ennek kapcsán nem beszéltünk róla, vagy ha igen, akkor emlékeztes rá Covington. Végül is okozott-e bármilyen plusz, tehát fel voltatok-e készülve arra, ami végre, természetesen a végre idézőjelben bekövetkezett, ez már hetekkel ezelőtt történt, tehát nem tegnapi eset, amikor egy autó sajnos felgyulladt a Köröshegyi Völgyhídon. Modelleztétek ti korábban, hogy mi minden történhet ott, amikor végül is ez bekövetkezett, mennyire voltatok a helyzet urai?
Én azt gondolom, hogy minden előírás szerűen történt. Egyébként ebből a szempontból az, hogy kigyulladt egy autó, az nem különbözik attól, mint hogyha bármilyen más technikai probléma történne. A Köröshegyi Völgyhíd kifejezetten úgy lett tervezve, hogy a kiegészítő berendezései által szinte azonnal le lehet zárni és le lehet terelni a forgalmat. És egyébként érdekes talán végig gondolni, hogy ugye most nyáron volt egy éves a Köröshegyi Völgyhíd, és emlékszem, hogy annak idején nagyon sokat beszéltünk arról, veled is konkrétan, hogy ezért ez a Völgyhíd önmagában egy olyan létesítmény, ami sok minden furcsa dologra adhat lehetőséget vagy okot, hogy ugye lehet, hogy majd onnan ugrálni fognak emberek, vagy hogy megállnak fényképezni, és érdemes az egy év után azért olyan szempontból mérleget vonni, hogy valóban volt sok fényképezkedő, de úgy gondolom, hogy ilyen különleges esemény tulajdonképpen nagyon, nagyon kevés volt, tehát ez a Köröshegyi Völgyhíd, ez kiválóan beleilleszkedett az autópálya hálózatba, nem voltak ezzel kapcsolatban különleges események, a teret is, ugye a mi szempontunkból ez nagyon fontos, hogy a teret is mindenféle probléma nélkül tudtuk átvészelni, talán emlékszel, hogy felmerült az, hogy esetleg ott a szél miatt jegesedés léphet, meg ilyesmi, ezzel hála Istennek semmilyen probléma nem volt, ez nyilván a tervezőket is pozitívan minősíti, de hogy azért eltelt ez az egy év, és ilyen szempontból ezt érdemes lezárni, vagy legalábbis azt mondani, hogy ilyen szempontból a Köröshegyi Völgyhíd nem lesz egy kiemelt létesítmény, hála Istennek teszem hozzá.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, András, kellemes hétvégét, miután nem vagyok holnap. Köszönöm
viszont
szépen.
Kívánom,
köszönöm szépen. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy minden, ami autópálya, legközelebb akkor, amikor Winkler Virág András rendel. Hello!
Rákos Szent Mihály Újpalota leágazásnál akart lemenni, le is hajtott. Én most direkt itt eljöttem és lehajtottam ennél a leágazásnál. Teljesen át van húzva végig a tábla, tehát hogy nem lehet lehajtani. Lehajtottam, viszont annyi a hiányosság, hogy nincsen lezárva.
Hát erről van szó.
Ez a túl.
Jó, hát ez ugye a magyar kalandvágy? Szeretném az SMS küldőjének, aki tudja, hogy kicsoda, üzenni, hogy az a könyv, amit tőle kaptam, az a Red Hot Chili Peppersről szólt, és nem a Nine Inch Nailsről. Igen. Time is gonna beat you. We're reading all the lonely hearts flat out in every paper, saying to yourself that you're gonna call one later. Looking out your window, feeling all alone.
Hosszabb vonal miatt, és kénytelen keresni a transformátor, ő átmelegszik és leold a biztonsági rendszer. Ezért van néha sötét azon a részen. Most a transformátor terület bővítése...
Ez elműtől van?
Igen. Nem én vagyok személyesen, de...
Ja, akkor maradjunk abban, hogy ez a téma itt befejezve. Nagyon szépen köszönöm, hogy tájékozottak. Ezt itt most hagyjuk abba. Térjük vissza Csányi Sándorra és baráti körére. Tessék. Nem tudom. Három perc elmúlott, 4:09. Valaki válaszoljon nekem, hogy... De ez teljesen nyilvánvaló. Önök tulajdonítanak-e annak jelentőséget, lehúztam a zenét, ugye előttem van a heti válasz, és ez ugye nem szeptember 11-e, ez szeptember 18-a, de az ott gyanús, hiszen az a hét. Amikor Csányi Sándor felhívta Bence Józsefet, az már azt követően volt... Csak kérdezem, nem tudom, kérdezem, hogy a Dávid Ibolya fogdosott egy CD-t, amin rajta volt, vagy valamin rajta volt minden esetre Csányi Sándornak és az UD ZRT valami fontos emberének a beszélgetése, amivel kapcsolatban azt mondta Futó Barnabás, hogy nekem semmi közöm nincsen hozzá, vagy amire azt mondta a Dávid Ibolya, hogy ennek semmi jelentősége nincs, de aminek kapcsán elbeszélte a Csányi Sándor a világgal, de akkor még nem mondta azt, hogy fel van háborodva, mert egyébként a szalámival kapcsolatban is elvittek szervet. Most kérdezem, ez időben hogyan viszonyul egymáshoz? Halló? 2-2-3-4-8-8-1, megvárom azt a telefont, amely ez ügyben érdemi. Tessék. Mármint, hogy mi volt egy nappal
előbb? Egy nappal előbb telefonált mind a három úriember, és másnap borított az Ibolya.
Akkor azt megmondaná nekem, hogy vajon Csányi Sándor ezt akkor miért nem mondta el?
Hát ezt nem is kérdezte.
Akkor se kérdezték. Senki se kérdezte Csányi Sándort. Ő felállt, azt mondta, ez az én hangom. Tessék. Tessék. Jó reggelt.
Érdeklődni szeretnék, hogy egy ilyen kicsit naív változat az érdekli ezzel a témával kapcsolatban.
Mondja.
No.
Grimm? Ön egy Grimm? Vagy egy Andersen? Jó, rendben van, abban hagyom, figyelek.
Igen, az Andersen jó hangzik, jó, egyébként. Bankember című regényt én olvastam, és ebben a szakmában is dolgozom, és azt gondolom, hogy ez a szakma egyébként nagyon sok másik is, a bizalomra épül. És az alapján, amit én tudok erről a sztoriról, az alapján az a levél, amit ön felolvasott most reggel, vagy az a részlet, az teljesen érthetőnek tűnik nekem. Ez azt jelenti, hogy ugye az OTP azt mondja, hogy ő neki ennél a cégnél volt egy... szervere, vagy több szervere, és ott voltak ügyféladatok.
De amelyek nem az OTP-re vonatkoztak.
Nem az OTP-re.
Nem, Csányi Sándor érdekeltségeire.
Oké, akkor Csányi Sándor érdekeltségei. Ilyen szempontból én azt gondolom, itt igaz az, amit mondtam az elején, hogy nem csak a bankszektor az, ami bizalomra épül, hanem egyébként is nagyon sok üzlet bizalomra épül, meg emberi kapcsolatok bizalomra épülnek.
Igen.
És azzal, hogy ezek nyilvánosságra kerülnek...
De nem kerülnek nyilvánosságra, ne haragudjon, hogy lehetség, és ebben még adok egy percet, de amit eddig elmondott, az nem mese, az jelenleg nem tudom, hogy micsoda, az dajka mesék hölgyeknek. Senki nem mondta azt, hogy ezeket közzé akarják tenni. Itt arról van szó, hogy én elvittem egy pár iratot, nem, abba is hagyom, nem. Nem, ne haragudjon, biztatóban kezdődött. Elmondom, hogy nekem erről mit az eszembe, annak idején, szegény Rózsa Péter, Kompola biztos emlékszik a történetre. Az történt, ugye újdondász koromban, egyébként valaki tudja, hogy az újdondász az mitől van? Tehát ez a szó honnan ered? Újdondász koromban ugye úgy volt a Magyar Rádió, hogy az ember leadta a kazettát, vagy a szalagot, akkor jött, azt elvittek az átmásolóba, azt átmásolták egy szalagra, amit meg lehetett vágni. Majd az ember visszament, elhozta a szalagját, és elhozta azt a kazettát, vagy elhozta azt a magnószalagot, amiről átmásolták. Na most hát ez a Fiala János, már akkor is egy nagyon töketlen pali volt, és fogta magát, és elhozott egy másik kazettát, vagy egy másik kazettát is, vagy a saját kazettája helyett egy másikat, vagy kettőt is. Mindenesetre az Rózsa Péternek az akkori déli, vagy esti, vagy nem tudom milyen krónika, vagy szerkesztőjének, vagy nagyon fontos anyagának volt a kazettája, és egy rádió kereste rajtam, beleértve Rózsa Pétert, hogy kivitte el azt a kazettát, és hát amit én akkor kaptam, én így gondolom ezt a Csányi Sándor történetet, elvittek néhány UDZ RT-vel kapcsolatos történetet, és felmarkoltak néhány olyan adatot is, amivel kapcsolatban Csányi Sándornak erős aggályai vannak. De drága uram, ami az ön telefonjában teljesen hamis, Csányi Sándornak amiatt telefonálni, hogy drága Bence úr, ott vannak olyan adatok is, amit titeket nem kell, hogy érdekeljenek, azokat adjátok vissza, nem erről volt szó. Demeter Ervin, két telefon is az OTP-től, uram. Én elhiszem, hogy ön is most jött le a falvédőről, de akkor én tegnap. Szíves elnézést, nem arról van szó, hogy többet tudok, mint amennyit beszélek, azt mondom, hogy ez egy nagyon ronda történet. És alapvetően arról szól, hogy miközben Orbán Viktor, Csányi Sándor és Gyurcsány Ferenc beszélnek, aközben mégiscsak lehetséges, hogy ők Tajvanon együtt golfoznak. Nem feltétlen a mi érdekünkben, nem is az ellen, de maguk szórakoztatására, és akkor szeretném eldönteni, hogy itt most golfozgatunk, vagy politizálunk. Tessék!
Na, több félelmének, hogy másnak a sajtóba volt az anyag, tehát kicsi várgott.
Igen, de nem ez. Ő a balhét nem abban a tekintetben vitte el, mint amiről most szólnak a híresztelések. Kettőnk közül valaki naív.
Csányinak azt mondja, hogy azért milyen bizalma van ő neki a rendőrség irányában, hogy szólni kell egy főkapitánynak, hogy nehogy az adott hordozókról kiderüljenek dolgok. Nem? Tehát
miért
nyilván kiderül...
ketten?
Igen, tehát kiderül az, hogy mondjuk az a szerver az fölmarkolt dolog, és az nem az ügyhöz tartozik, de érdekes, hogy ebben az országban mondjuk egy ilyen érintett fölhívja a országos főkapitányt, hogy nehogy kiderüljön valami róla.
Szeretnék kérdezni neki... valami nagyon... De ezt most törölném, ha írva lenne. Az ön véleménye szerint előfordulhat-e az, hogy miközben ami miatt elvitték a szervert, az tízes fontosságú, az, hogy azokon a szervereken más jellegű adatok vannak, és így adott esetben Csányi Sándor zsarol ató, az 22-es jelentőségű.
Hát inkább az utóbbi. Igen.
Csányi Sándornak mondom, hogy másos értsen belőle, 2-2-3-4-8-8-1. Nem tudom, emlékeznek-e rá, hogy amikor a Secret Man Project volt, én nem arra kértem Lovas Istvánt, hogy felejtsen el, hanem arra, hogy reagáljon. Ő meg is találta a reagálás méltó helyét, az a bíróság volt. Tessék. 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 Gyurcsány Sándor az irodájában, és azt mondta, OTP, Bence József ült az irodájában, azt mondta, OTP, Fidesz, OTP. Ki lesz a negyedik? Hogy létezik, hogy nem volt negyedik telefon? Ez meglőtte, az hazavitte. Igen. Újdondás szó, az újságíró régies jelentése, csak valamikor tévesen elkezdték a kezdőkre is használni. Köszönöm. Arra kérem Kretz Tibort, hogyha hallgat engem, hogy akkor küldjön egy SMS-t, hogy 5-8 perc erejéig a hírek után akarunk-e együtt elménckedni, vagy köszöni szépen kihagyja. Sajtóklub. Kressz Tiborral, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek!
Te egy ilyen kommunikációs szakember, egy ilyen főtanácsadó vagy, nem?
Hát, nem mondjuk, hogy főtanácsadónak. Fene, ugye ezzel foglalkozom. Az
jó,
biztos.
Én vagyok a Csányi Sándor.
Tessék.
Te vagy a tanácsadó.
Tessék.
Nem én vagyok a tanácsadó, de nem én vagyok Csányi Sándor, te vagy a tanácsadó. Mit most a helyzet? Tehát te mit mondanál Csányi Sándornak független Fiala Jánostól, tehát most ne az én szemérem legyen, kérem, hogy megszólal vagy sem, ez az 30-adlagos kérdés, nem hiúsági kérdés.
Legyünk rögtön magázóban, és akkor azt mondanám, hogy kényes helyzetben van, mert egy egyelőre definiálatlan, de büntető ügynek tűnő eljárásban fölmerült már kétszer.
Azt kérdezném tőled, Tibor, azt mondjad meg nekem, lenne itt ilyen ügyészi kérdéseim először is. A véleményed szerint, amikor felhívta Csányi Sándor Bence Józsefet, tisztában volt-e azzal, hogy Bence Józsefből lehet, hogy egy potenciális Fiala János csinál, mert hogy Bence József ezt kicsit ugyan később, hiszen eltelt közben két hét, de el fogja mondani valakinek, aki aztán el fogja mondani másnak is.
Nem zárom ki, hogy az ő fejében az volt, hogy ilyet csinálhat anélkül, hogy ilyen típusú következményele is lenne.
Elnézést az akadékoskodásért. Szerinted egyébként, amióta Bence József rendőrfőkapitány, hanyadszor beszélt Csányi Sándorral a telefonon?
Nem tudom megmondani, de az biztos, hogy a jelek szerint az országos rendőrfőkapitány már olyan állapotban van, hogy az ilyen típusú telefonokat most már nem nyeli be, úgymond.
Szeretném megkérdezni tőled, mint egy okos embertől, akivel rendszeresen tartom a kapcsolatot, igen, és akivel most már lassan hivatkozási alap is lesz a beszélgetéseinkben. Mondd meg, drága Tibor, van-e hasonlóság az UDZRT főnök helyettese és Csányi Sándor, illetve Csányi Sándor és Bence József beszélgetései között?
Egyetlen egy van, de ez nem a beszélgetések tartalmát illeti, hanem a sorsukat. Tisztázatlan forrásokból ezek a széles közvélemény elé kerülnek.
De azt is szeretném tőled megkérdezni, hogy ahogy Csányi Sándor nem hajtott el az UDZRT-t, a véleményed szerint vajon Bence Józsefnek kötelessége volt-e meghallgatni Csányi Sándort?
Én azt mondom, hát ha megcsörön az országos rendőrfőkapitány telefonja, és ő addig elmegy, hogy felveszi azt a hívást, ez nem kötelesség, nem kötelesség, akkor ő beszélgetett ilyesmiről. Azt, hogy ő mit mondott maga a főkapitány, azt nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy volt ilyen beszélgetés.
Igen, de azt kérdezem tőled, és sosem fogom elfelejteni, de figyelj Tibor, ez egy nagyon fontos dolog nekem. Én annak idején, amikor mi volt az, amikor az autópályák, a cégek egybe összebeszéltek, és mi volt annak? Kartel. Tehát amikor a kartel történet volt, és én voltam a gazdasági versenyhivatalnál, Nagy Mártánál, aki egy ritka okos és egy ritka jól kommunikáló valaki, akkor valamilyen okból én azt gondoltam, hogy a téma megtárgyalásához, de nem, abszolút nem befolyásolási céllal mondtam, akar-e beszélni a Reményi Kálmánnal, és azt mondta, hogy miért akarna ő beszélni a Reményi Kálmánnal, úgyhogy én jóformán, hogy szabadkozni kezdtem, mondván, hogy nehogy már olyan benyomást keltsek én, mint hogyha a Reményi Kálmánnal folytatott telefonbeszélgetés által szeretném őt befolyásolni. Én szememben akkor a Nagy Márta, nem tudom hány centi, de akkorára nőtt, hogy az valami hihetetlen. És egy teljesen jól intézett, és ő se értett engem félre, mint utólag kiderült, az itteni interjúk teljes mértékben ezt bizonyították. De hogy mi korábban azt mondtuk, hogy milyen furcsa dolog az, hogy egy ilyen telefonbeszélgetés jöhetett létre Tóth úr és Csányi úr között, vajon miért nem mondta azt eleve Bence úr, hogy elnézést, eltévesztette a telefonszámot, a sajtóosztályunkat kellett volna, hogy megtalálja, vagy valamelyik másik osztályt?
Miért? Nem győzöm hangsúlyozni. Bocs, János, nem győzöm hangsúlyozni, és szerintem segítsük a hallgatókat ebben az információ dzsungelben történő tájékozódásban. Szóval, hogy nem tudjuk, hogy mit reagált az országos.
Magyarul, hogy lehetséges, hogy csak azt mondta, hogy Csányi Sándor, csak azt mondta, köszönöm szépen, nem szeretnék önnel beszélni.
Csányi Sándor közleményére tudunk támaszkodni, ő azt mondta, hogy kifogásolta, hogy az ő vagy cégcsoportjai, vagy részben személyes használatú szervereit is elvitték nagy lelkesedéssel a nyomozók a házkutatás során, vagy lefoglalták. Nem tudjuk, hogy erre mit mondott az országos rendőrfőkapitány.
Sejtjük azt, ki, kedves Tibor, hogy a rendőrök tudták egyébként, hogy más is rajta van a szerveren, vagy ez egyébként sem?
Hát használjuk a józan eszünket. Ha ilyen fontos ügyben olyan nyomozók mentek oda, akik, hogy mondjam, mindent, ami az asztalon volt, besöpörtek egy zsákba, azt elvittek, akkor legyünk szomorúak, mert ha ilyen fontos ügyben ilyen figurák járnak el, akkor még egyéb hülyeség is történhet az országban.
Akkor lehetséges, hogy ezek mégsem voltak olyan hülyék, hogy miközben fegyvert kerestek, valójában találtak fegyvert, csak nem éppen csővel.
Valamiket elvittek. Én abban a hiszemben vagyok, hogy nem találomra vittek el, ami a kezük ügyében volt, vagy került, ha már ágyút éppen nem találtak, akkor vittek mást. Én feltételezem, hogy nem elmeháborodottak voltak, hanem valakik, akik pontosan tudták, hogy mihez nyúlnak hozzá. Akkor viszont azt mondanám, hirtelen most visszaugrok az általad kiosztott szerepbe, azt mondanám az én ügyfelemnek, hogy ebben az ügyben törekedj egy rendkívül egyenes, logikai, rendben felépített, világos nyilatkozatot tenni. Mondd meg a közvéleménynek, hogy mindenkinek, mert most már nagyon sokan tudnak erről a históriáról, hogy mi a te helyzeted ebben. Mert egyelőre ugye itt vagyunk, hogy ilyen... Tehát, hogyha most komolyan veszük azt, hogy azok az emberek, akik ott lefoglaltak tárgyakat, azok a nyomozók tudták, hogy mit visznek el, akkor azzal nem kevesebbet mondok én is, mint azt, hogy tudták, hogy Csányi Sándor személyes és üzleti érdekeltségeire nézve nagyon komoly adatokat tartalmazó adathordozókat is visznek.
Folytassuk innen. Amikor Csányi Sándor megszólalt, a hallgatók szerint, én most nem csináltam kronológiát, az már azt követően volt, hogy ezeket a szervereket lefoglalták. Erről...
Tegyük világos a hallgatóknak, csak bocsánat, hogy most közbevágok. Akkor szólalt meg, amikor megjelent az interneten egy hangfelvétel. Az interneten közölt hangfelvételkor nem mondták meg, hogy ki az a valaki, akivel az UD, ennek a nevezetes magánnyomozó cégnek az egyik vezetője beszél. A hangja nagyon gyanúsan emlékeztetett az övére, és akkor ő bejelentkezett, hogy mielőtt tovább találgatnának.
Ugye ez igen. Itt Almási Kornél versus Dávid Ibolya az MDF leendő elnök választása kapcsán történt, és még nem lehet azt egyértelműen tudni, hogy milyen célt szolgál, nem mintha most lehetne tudni. Azt kérdezem tőled, hogy amikor megszólalt Csányi Sándor, ha az egyébként utána volt annak, hogy a szervereket lefoglalták, vajon nem lett volna szerencsésebb az ezzel kapcsolatos kiegészítéssel megtenni ezt a nyilatkozatot, vagy ez naivitás a részemről?
Utólagos okoskodás, tehát ebben a tekintetben nem legitim, de hogy a fenében lett volna. Világossá tette volna, hogyha itt a sok össze-vissza beszéd és sok össze-vissza fél információt figyelembe veszük, akkor legalább van egy valaki, aki az adott helyzetben világosan és egyértelműen fejezi ki magát. Ő láthatólag egy másik logika mentén haladt, vagy halad, már mint az OTP elnök vezérigazgatója. Ő úgy véli, hogy csak amit az adott helyzet éppen kikényszerít, annyit tesz hozzá a történtekhez.
Mi magyarázza azt, tanácsadó úr, hogy Jakab Géza nyugalmazott Dantár Lápornok is felhívta a jelenlegi országos rendőrfőkapitányt, és szintén a Csányi Holding lefoglalt szerveinek jogosságát vitatta, aki egyébként ezen OTP-n belül valami fontos biztonsági ember. Ezt hogyan magyarázzuk? Tehát én általában nagyon rosszul reagáltam arra, de én nem is vagyok Bence József, hogyha egy dologgal kapcsolatban két telefon is ér, márpedig ezen a napon érdekes módon Demeter Ervinen kívül, akiről még nem is beszéltünk, és nem is biztos, hogy fogunk, az OTP-ből ketten is telefonáltak, és azt se tudjuk, hogy milyen sorrendben.
Hát úgy értékeljük, hogy ez azokat az urakat, akik Csányi Sándor környezetében vannak, érthetően nagyon izgatja. Nem okozott nekik túl nagy nehézséget megtudni az országos rendőrfőkapitány telefonszámát, és kapcsolatba léptek vele.
De hadd kérdezzek tőled valamit, amivel kapcsolatban ugye nagyon jól tudjuk, hogy a mi kapcsolatunk mindig nagyon jó volt, de nem volt mindig ilyen kiegyensúlyozott és egyenlő felek beszélgetése. Annak idején én üldöztelek téged kisstílű módon, igen, amikor te az RTL Klub hírigazgatója voltál, nem kell sűrűn igenelni. Elég, hogyha én kisstílű vagyok és bevallom, nem kell neked még igeneket mondani és ezzel végképp a porba zúzni. Csak akkor te azt mondtad, hogy a te szerződésedben nincs az benne, hogy bárkit vissza kell hívni. Vajon igen. Annak nincs jelentősége, hogy ebben az ügyben ketten is telefonáltak? Szóval én nem ezt akartam kérdezni, de apukám vagy Kresztibor szerintem ez ügyben egyek lennének, és azt mondanák, hogy két telefon kevesebb, mint egy.
Igazad van, és akkor megint ajánlom a józanésznek az ő használatát. Hát a józanész szerint azt mondja, hogy ez sok minden, csak nem jelentéktelen dolog. Tehát legalább azt az egyet ne gondolja senki sem, hogy ez valami színház, hülyeség, pénz, megint nem az emberek hétköznapjait érintő dolgokkal foglalkoznak, és így tovább. Nem, ez bizony az emberek hétköznapjait is érint.
Ez mutatja azt, hogy Bence József ORFK vezető szeptember 11-én a történtek napján mindjárt ír egy feljegyzést az igazságügyi miniszternek?
Igen, például.
Azt is tudjuk, hogy miért az igazságügyi miniszternek azért ír, mert hogy ő a főnöke?
Valószínűleg azért ír, mert azt mondja, hogy ezt ennek valami módon nyomát akarja hagyni. Egészen biztos vagyok benne.
Én is így gondolom, azt kérdezem tőled ezek után, hogy vajon az, hogy most két héttel később megszólal Bence József, az azt jelenti, hogy Draskovics Tibor nem akart megszólalni, vagy Draskovics Tibor azt mondta két héttel később, Józsikám, most már beszélhetsz?
Megint a józanészből indulok ki. Valami van, amit mi sem látunk, és a közvélemény sem tud. Ugyanis azt mondom, ha az országos rendőrfőkapitány besokal azon, hogy egy adott napon valami miatt többen fölhívják, és ezért készít egy feljegyzést, és odaadja a főnökének, ezzel kész a dolog. Ha véletlenül azt mondják, hogy és ez tartozik a közvéleményre, akkor ezt 12-én megmondják a közvéleménynek. Tegnap nagyon furcsa nap volt, hölgyeim és uraim. De hát tegnap 24-e volt. És hogy közben mi lehet az a valami, ami kiváltotta azt, hogy akkor most már ezeket bemondják, részben nem tudjuk, részben persze...
Hát egyetlen egy lehetőség van, hogy itt fényezzem a magam humorát, hogy az ORFK-nál és az igazságügyminisztériumban szeptember 11-e után szeptember 24-e jön.
Hát akkor, ha azt mondom, például ez az a körülmény, ha ez így van, ne zárjuk ki, ez az a körülmény, ami például tartozik a közre. Tehát, hogyha ez egy ilyen bűnüldözés és rendőrség, hát akkor köszi szépen, akkor baj lesz, vagy baj van.
Akarunk
akkor
egyébként egy kis figyelmet szentelni Demeter Ervin Hajdan volt titokminiszternek, aki viszont azt mondta, hogy nehogy már azt higgye a Bence, hogy ez a Fideszről szól, miközben nem tudtuk, hogy Bence egyébként azt gondolta, hogy ez a Fideszről szól.
Hát mondogatom mostanában ezt a viccet, aztán remélem, hogy nem veszi senki rasszista megnyilvánulásnak, ugye van ez a vicc, hogy állj meg Roma, miféle dinnyit. Hogy ez sajnos ez meg egy ilyen helyzet. Hogy amit a Demeter úr ebben a nyilvánosság előtt mondogat, az egyfelől roppant érthetetlen, másfelől meg hát nehéz másként értelmezni, mint hogy ő is tud valamiket, amiknek a birtokában úgy véli, hogy neki valamiket be kell mondani a nyilvánosság előtt. Ez a valami.
Áj. A nyilvánosság előtt nem a Bencének. Azért a Bence egyelőre nem a nyilvánosság.
Miért hívta föl, és mit mondott neki? Ez megint olyan, hogy itt a Demeter úr elmondását tudjuk. A Demeter úr elmondása az, hogy ő figyelmeztette a rendőrfőkapitányt, hogy politikai célokra használják a rendőrséget. Nem tudjuk, hogy a főkapitány azt mondta, hogy hát nézett képviselő úr, túlságosan izgatottak, tűz nekem jobb benne, elmennél egy kis szabadságra, vagy valami, nem tudom. Nem tudjuk továbbra sem. Egyébként ott abban egyre inkább érdekes, hogy az országos rendőrfőkapitány ilyen helyzetekben mit tesz.
Azt áruld el nekem, fődramaturg elvtárs, hogy ennek a mostani történetnek ki a főszereplője?
Hát, hogy sorba mondjam.
Először azt hittük, hogy Dávid Ibolya. Nem, először azt hittük, hogy Almási Kornél. Almási Kornélról már senki nem emlékszik. Rosenkranz és Guildenstern nincsenek olyan szerepben, mint ő. Azt hittük, hogy Dávid Ibolya. Ő se. Akkor azt hittük, hogy az UDZRT, ott Tóth és Horváth urak. Az se. Akkor azt hittük, hogy Kövér László és Demeter Ervin. Az se. Aztán egy ideig hittük, hogy Csányi Sándor, de Dávid Ibolya nagyon fontos mellékszereplő. Azt mondta, hogy Dávid, hogy ő csak korábban véletlen beszélt róla, ő nem is olyan fontos szereplő. Bence József, Draskovics Tibor. Kiről szól ez a történet? Ki áll a középpontban, aki a végén előjön és elénekli a nagy áriát?
Egy pillanat türelmet kérek.
Figyelek.
Azt hiszem, nem tudom, 3 vagy 4 nappal ezelőtt folytattunk ebben a tárgyban egy beszélgetést, és pont rá is kérdeztél, hogy mennyiben szól ez Dávidról és Almásiról, és emlékszel, azt hiszem, mintha egyetértettünk volna vele, hogy egyre kevésbé és valószínűleg sosem szólt, nem voltak központi figurái ennek az ügynek, tehát nyugodtak lehetünk, mi sosem
mondtuk. Kedden volt ez.
Igen, és szerintem ez, ami történik azóta, ez igazolja is. Hát valamilyen mellékfigurája egy nagyon érdekes kalandfilmnek. Hogy kiről szól, Kejfel Jancsiban vagyunk, tehát itt-ott a fantáziát el lehet ereszteni. Nagyon sok mindenkinek tudhat ártani, hogy csúnya kifejezést használják, tehát nagyon sok mindenkinek árthat ez a történet. Több élvonalbeli politikus nagyon rossz színben tűnhet föl a közvélemény előtt. Mi tagadás... tépázza az ország leggazdagabb emberének és legbefolyásosabb üzletemberének minősített elvitathatatlanul eredményes Csányi Sándor nimbuszát. És őszintén szóval, hogyha azon spekulálunk, hogy van-e olyan politikai politikus, akinek már mindegy, mert minden tudható róla, rossz már nem nagyon tud róla kiderülni. De hát majd a piacon marad, és fontos neki, hogy egy akkora, amekkora piaci rész, politikai piaci részesedése legyen, és maradjon befolyása, még akkor is, hogyha az ellenérdekű felei alakítanak kormányt, vagy ő már nem kormányoz tovább. Most egy ilyen logikai láncnak próbáltam elmondani az elemeit. Szóval az az igazság, azt kell mondanom, hogy Gyurcsány Ferenc az, aki annyit tud mondani, hogy nézzék, már még egyszer nem tudom elvenni idős apró Antal lányát, már még egyszer nem tudok ott lakni, ahol lakok, már még egyszer nem tudok mit mondani a mosómagyaróvári üzememről, és itt áll, és már mindent tudnak róla, már volt összöd is, én itt vagyok, ebben nem voltam benne, tessék. Ebben micsoda, ezt meg nem tudjuk, mert ennek meg a szereplői gárdája, hát az nagyon zavarba ejtő.
Akkor még egy dolgot kérdeznék, és aztán elköszönök. Azt mondja meg nekem, hogy itt a nemzetbiztos... Tessék?
Olyan, mint a titkosszolgaság, meg a gyászoló rokonság, meg Fülip Gyidi, hogyha azért megnézzük.
A nemzetbiztonság dolgoztatja az UDZRT-t, az UDZRT foglalkoztatja a nemzetbiztonságot, mert azért itt nagyon furcsa, hogy először mindenki lehülyezte a nemzetbiztonságot. Hogy nem vették észre, hogy ott van egy kémprogram, most pedig úgy tűnik, mintha a nemzetbiztonság azt mondta volna, hogy nem akartok-e véletlenül egy kémprogramot telepíteni ránk, mert abban mi nagyon jól járnánk, ha nem is feltétlenül abban az értelemben, mint ahogy ti azt remélitek.
Igen. Hát ez az, amit szintén mindenkinek ajánlok a figyelmébe, erre a körülményre. Itt nem arról van szó, hogy valakik egy éjszaka betörtek, és mostanra körvonalazódik, hogy kik voltak ők, kik csinálták azt az egy betörést az egy éjszaka. Egy hosszú időn át tartó folyamat valamilyen megítéléséről van szó.
Futó Barnabásnak senki nem szólt, hogy nem kellett volna megszólalni a vasárnap?
Ő mellékes szereplő, szerintem ő úgy érezte neki kötelessége.
Én értem, hogy az ügyvédi honoráriumában benne van?
Igen, a harciasságot kell mutatni. És itt kezdődik,
hogy kicsit olyan a történet ebből a szempontból, mintha én lennék a Woody Allen, és akkor a Diana Keaton, hogy van egy póka a fürdőszobában, majd bemegyek egy teniszütővel, és azt mondom, elnézést, ez túl nagy.
Pontosan, körülbelül erről van szó. És mindenkinek szintén ajánlom a figyelmébe. Ugye azt mondja Futó Banás, perelni fogunk, mert ártatlanok vagyunk. Hát az egy büntetőjogi kategória. Lehet, hogy polgárjogilag se esik semmilyen megítélés alá, ha valamit csináltak. De megfordítom, ha büntetőjogi megítélés alá esik, nagyon kínos helyzetben van a titokminiszter úr meg a kormányzat, mert előbb-utóbb valakiket, sok embert ezek szerint meg kell gyanúsítani konkrétan valamivel. Tehát azt kell mondani, hogy ők alaposan gyanúsíthatók ezzel, meg ezzel, meg ezzel, és mi ezt onnan tudjuk, hogy hónapokon át vizsgáltuk.
Kérdeznék tőled akkor még egyet, mert nem mondtam igazat. Nem lesz elége az, hogy eddig azt hittük valakiről, hogy monogám, majd kiderült, hogy nem monogám, de ez őt nem zavarja. Tehát nem lesz semmilyen meggyanúsítás, csak kiderül, hogy Tajvanon együtt golfozik Kövér László, Orbán Viktor, Bence József, Csányi Sándor, Gyurcsány Ferenc, és ki tudja még mindenki, és tulajdonképpen ott nem is érzik olyan nagyon rosszul magukat, de sajnos vissza kell jönni, mert az egyik miniszterelnök, a másik a Fidesz elnök, a harmadik meg az OTP elnök vezérigazgatója, és mellékállásban ezt is el kell látniuk. Tehát semmi nem lesz, csak az fog kiderülni, hogy ezek valójában, ezek az emberek, vagy ezeknek egy része, de ez a feltételezések kategóriája valójában olyan kapcsolatban van, amit nekik nem áll érdekükben a nagyvilág számodra és számomra nyilvánvalóvá tenni. Nem lehet csupán ennyi. És akkor semmi büntetőjog, semmi egyéb.
Típusosan a mögöttünk lévő 18-19-20 év fejleményei nyomán valószínűleg ennek kellene bekövetkezni. Az azt, hogy ez az egész elfárad, aki eddig nem szerette Kövér Lászlót, ettől nem fogja megszeretni, de viszont aki azt gondolta, hogy nem tudom én, a titokminiszter nem áll a feladata magaslatán, az meg megerősödik benne, hogy hát ez nem áll a feladata magaslatán, és így tovább is történik, ami történik, meg ami szokott. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ha már dramaturgnak illetél, szerintem most az a jelenet van a játékfilmekben, ebben a két szemben álló fél egyszerre rántotta elő a stukkerét, és ettől megdermedtek.
Jó, magyarul ez egy kutyaszorítóban szituáció. Köszönöm szépen Kreszti Bornak a rendelkezésre állást. Most már várom Csányi Sándort. Köszönöm szépen, szervusz. Ott állunk, pisztolypárbaj. Mindenki mindenkivel szemben. Elnézést, nálam nincsen stukker. Csak semmi cicó. Tessék.
szerintem az a legutóbbi variáció fog bejönni, mert tudja, hogyha egy kémkedésről van szó, amiért életfogytiglant lehet kapni, akkor elméletileg itt már meg kéne embereket gyanúsítani, és egy annyira titkos nemzetbiztonsági nyomozásnak kéne ezeket a szálakat elvarni, ami nem biztos, hogy másnap már Dávid Ibolya zsebébe kéne elméletileg lehetséges, hogy nem kizárható gyanúsítani.
De akkor mi a végkimenetel?
A végkimenettel azt nem tudjuk, mert ugye én azért nem értem az egészet, mert akik le akarták, vagy meg akarták figyelni esetlegesen Dávid Ibolyát, azokat már rég lehallgatta valaki, és valakit megfigyelni az nem törvénytelen, mert ezért vannak a magánnyomozók, hanem az eszközökkel lehet elkövetni törvénytelenséget, vagy a módszerekkel.
Mi a történet lényege? Az Otellónál tudjuk, az egy féltékenységi dráma. Ez egészeten, mi?
Én sem értem, pedig talpra esett.
Értem. Halló.
Tégetkéshez szabad egy adalékot?
Igen.
Tegnap egy rádióműsorban Bence József saját elmondása szerint...
Hallottam. Ugye az is furcsa, hogy egyébként nem áll rendelkezésre a Híradónak, nem áll rendelkezésre az RTL Klubnak, de a kontrában ott van.
Jó, akkor ennyi. Nem szóltam. Köszönöm.
De ez is furcsa. Tessék.
Szörnyű lehallgatási ügyben. Nekem az az érzésem, hogy mindenki egy kicsit tart a Csányitól. Én nagyon sok...
Az lehetséges, riportot... de a Csányi is tart valakitől, szóval még mielőtt így látná ezt, azért egyezünk meg, hogy akkor nem telefonál a Csányi. Pók ül a hálójában, nem telefonál. Ha lát Pókot telefonálni, hívjon fel. 223-488. Egy már elnézést a Csányi Sándor Pókhoz hasonlítottam. Tessék.
Megvilágítást érzek ebbe a bankcenteres zsarolási ügybe.
Igen, igen. Csányi Sándort arra kérem, hívjon föl telefonon, üljünk le először négy szem köz, nem azért, hogy megbeszéljük, hogy miről nem beszélgetünk, hanem hogy tiszta legyen a fejem, és tegye azt lehetővé, hogy beszélgessünk. Kíváncsi vagyok rá. Ahogy le tudott ülni velem a MÁV Kargó vezérigazgató helyettese, ezen a héten én vagyok a MÁV Kargó vezérigazgatója, úgy őszintén remélem, hogy rá fogunk jönni arra, hogy mi a történet. Egyébként Winkler úrral is beszélnem, hiszen a jövő héten be kéne fejezni a Faragó történetet, ha még egyáltalán emlékeznek rá. Faragó, jól beszélek, jó a diszkoszvető? Tessék. Igen. Tessék. Nem. Azért lássák be, hogy nagyon rendes vagyok, hogy úgy teszek hülyévé másokat, hogy azt egyébként a környezetük nem tudja meg. Tessék. Most már 9 óráig zenélek, és aztán felhívom Hobót. Köszönöm szépen, elnézést, Fazekas, köszönöm szépen a kijavítást, köszönöm szépen. Fazekas, nem Faragó, köszönöm szépen. Don't know where you've been, don't remember what you've done, don't remember what you see. Have a strong cup of cup just to try to get away. Another day of work, you're gonna pay for your mistake. And you think that you know, you gotta have someone, you gotta have someone, somebody to love. It's a cruel, hard world when you're living on your own. You got no friends, no one calls you on the phone. Looking in the mirror, see your wrinkles getting deeper. You ain't getting younger, time is gonna beat you. Reading all the lonely hearts flat out in every paper, saying to yourself that you're gonna call one later. Looking out your window, feeling all alone. And you know, everybody wants someone. Elnézést, a Fazekas nem kalapácsvető, jó? Tehát de hadd ne kelljen hülyét csinálom önből, jó? Ahó, lerakja? Összetéveszte az Annussal. Viszal. A fontoskodóknak, Jézusom. Terep is valakit felhívtam, telefonon nem kellett volna. Semmilyen szempontból. Nem tudom, holnap ki van, nem is kérdezem, de a fél héttől hétig terjedő időszakban a Hobó ismétlése legyen. Tehát aki jön majd, ő elég a hétre jön. Jó? Köszönöm szépen. Nem, legközelebb fél hét és hét között találkozhatnak holnap. Az egy konzervműsor lesz, különösen, hogyha most felveszi a Hobó. Élőben, ha nem halok meg, nem alakul másféleképpen, akkor hétfőn találkozunk, fél hét után. Én elmegyek a kefébe, címlapfotót csinálok, stylinghoz megyek. Lassan eljön az idő, hogy lesz mire szerénynek lennem. Who's gonna feed it when you're out on your job? Give it water when it's thirsty. Take it for a walk. Mint ahogy felhívhatnám a kommunikációs osztályt, hogy én kerestem a Csányi Sándor, de szerintem azt ők ott tudják. Higgyék el, nem kardinális kérdés, hogy hol fog majd a szó átvitt értelmében énekelni Csányi Sándor, ha nem nálam, hanem Orosz Józsefnél minimális irigység sem lesz bennem, csak tegyék fel azokat a kérdéseket, ami alapján tisztán látunk majd. Köszönöm. Igen. Majd kiadom hallhatatlan beszélgetéseimet. A Friderikusnak lehetett üres lapokból könyve. Nem ment a pirosba. Minden nap kapok egy olyan e-mailt, amelyel a mi beszélgetésünk tovább vihető. Tegnap az alábbit küldte el egy hozzátartozó. Az e-mail sorsa érdekes, neked telefonon kívül elmesélem, de annyiban nem publikus, hogy mindenki számára elmondjam. Egy fiatal hölgy közlésre szánt írásáról van szó, amit én itt közreadok. Takács Flóra írását hallják. Hobo Blues Band, Senki falva. Üzenet a mából. Senki falva. Egy hely, melyet hiába keresünk, nem találunk. Van azonban út, melyen elindulva mégis eljuthatunk oda. Egy út a jelen köveivel kirakva. Emberek emberformájú árnyak keringenek mindenhol, szétfolyó arcukon, gúny, mosoly, könny és rémület. Segítségért kiáltó, levetett, vérző ének. Állarcok, lesütött szemek, egy sérült világ képei. A Hobo Blues Band decemberben megjelent lemeze újabb krónikás ábrázolása mindannak, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, amivel szembesülünk, amit elfogadunk, megtagadunk, megértünk, olykor megírunk. Mintha Hobo egy palettát ragadott volna, hogy az impressionista festőhöz hasonlóan megörökítse mindazt, amit lát. Mané tavirózsái és idillikusan berendezett kertje helyett azonban egy ködbe borult emberi táj jelenik meg előttünk. Az emberek nélkül elhagyott faluban az élet nyomait láthatjuk. Házak, melyek egykor a szeretetnek adtak otthont, még őrzik a múlt emlékeit. Az idővel örök harcot vívó, elhajított bicikli még idézi a lemondást, a fájdalom és a dűpárharcát. A végeláthatatlan szerpentinen tovatűn ember alak teljesíti be a címet, Senki falva, mely halatán eszünkbe jut az életérzés, melyel utunk során oly sokszor találkozunk. olykor az egyedüléthez és önmagunkhoz sajnálatához, máskor egy nagyon is emberekkel körülvett állapothoz köthető. A magánynak ez a fajta megjelenése sokkal inkább a szellemre, mint sem a szívre hat, hiszen ezt az érzést az objektív világtól való elidegenedés következtében ismerjük meg, miközben észre sem veszük, hogy élhetővé mindez a saját magunk által létrehozott belső, sehol sincs országon keresztül válik. Csak elhagyunk, félünk, keresünk, remélünk, akár csak a mából érkező alak a borítóról.
A béke köztük rént, emberek nélkül csak párház, ahol senki sem él.
Mikor a festmény életre kell, mikor az embert ember ölel. Szóljon a harang, Takács Flóra. Befejező részéhez közeledik a Földes Hobó Lászlóval folytatott sorozat, mely tegnap előtt indult, tegnap folytatódik és ma befejeződik, annak apropóján, hogy az együttes 30. évfordulójához érkezik, ha nem is pontosan, de évileg mindenféleképpen. Ahogy elmondta tenne a Földös László, 1978 áprilisát írjuk, ma pedig 2008 szeptemberre van. Tudjuk mind a ketten egymásról, hogy érzelmes emberek vagyunk, miközben nem feltétlenül pozitív érzelmeinkkel fordulunk egymáshoz. Ez a mostani alkalommal azokban biztos, hogy kivétel lesz. Mint hogy a tegnap és a tegnap előtt is az volt. Én meghatódom, amikor megkeresnek emberek annak okán, hogy különböző általuk vagy mások által írást ugyan tegyek már közzé, és mutassa meg a hobónak, hogy milyen sok embernek fontos. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Te is így vagy ezzel?
Hát igen, én döbbenetes leveleket kapok a honlapomon, amelyek hát, még az a szerencse, hogy hát ugye írásos formában érkeznek, és így hát az ember nem személyes találkozáskor hallja, mert hát az szóval, hát olyan, nem tudom, hát ezt elég nehéz kezelni, szóval amikor az embert olyan formában tisztelik meg, ahogy ezek néha történnek, mert hát a dolog az, amit csinálunk, az hát a saját életet éli, amikor kikerül a kezünkbe, akár a koncerteken, akár a már írott vagy zenei formában, és akkor hát a saját életet éli, mi megcsináljuk a következőt, és hát igazából nem szembesülünk vele az örömérzésén kívül. Hogy ezen kívül még más fontosságot is kap, az már majdnem a személyi kultusz kategóriába tartozik.
Ugye azt mondják, hogy az nem hal meg, aki mások emlékezetében él, és miközben nem beszélek halálról, ahogy tűnik, te sokáig fogsz élni.
Nem lenne baj, 10 éves a kislányom, én meg 63 vagyok, ő szeretném ezt fölnevelni, vannak céljaim.
Tegnap tisztáztuk, hogy nem az első alkalom, hogy te a zenekaroddal fellépsz ebben az arénában, bár az, ha minden igaz, nem ez az aréna volt, de ennek a helyén áll, csak az leégett. Ez tehát önmagában az embert nem ösztökéli. Maga a 30. évforduló, független attól, hogy naptárilag nem stimmel, de egy csomó ember lesz ott, nem csak a nézőközönség soraiban, hanem a zenésztársakat tekintve, ez mennyiben hat rád ösztönzőleg, vagy mennyiben tartasz tőle a szónak abban az értelmében, hogy ott érzelmek lesznek, amelyek előre nem kiszámíthatók, és most csak rólad beszélek, és nem arról beszélek, hogy összeveszel velük, hanem hogy ott állsz velük egy színpadon, ami ki tudja hány éve fordult elő utoljára.
Hát ez egy, mivel ugye most már túl vagyunk a próbán, a tegnapi próbán, hát ez egy lenyűgöző élmény volt a szó legszebb értelmében.
Ki mindenki lesz úgy szombaton?
Nagyon sokan ott lesznek, hát azt, mivel én a számok szerint állítottam össze ezt a műsort, tehát hogy a 30 évet reprezentálják valamennyire, nem egy ilyen best-of dolog lesz egy csomó olyan dal, ami esetleg nem annyira ismert, vagy főleg nem annyira sikeres, és ezekhez a dalokhoz különböző periódusok, játszó muzsikusok kötődnek, és ők fogják játszani. És hát ez tegnap a próbán kiderült, hogy az emberek, akik 10 évvel meg végrégebben tagjai voltak a bandának, azoknak ezek a dalok a kezükben vannak, vagy talán még annál is beljebb, és hát ez lenyűgöző volt, szóval.
Ugye a mi beszélgetésünk végig...
Energia, igen.
A mi beszélgetésünk végig egyensúlyoz magánélet és a pódium lét között, sőt volt olyan rész, amely túlzottan is magánéletinek tűnt. Te azokkal az emberekkel, akikkel fellép szombaton, és most akkor nem veszük őket végig egyenként, van akivel baráti viszonyt tartasz, vagy nálad a baráti viszony és a zenészi együttműködés külön válik?
Az a helyzet, hogy én mivel katasztrofális emberismeretem van, azt hittem, hogy a dolgok a muzsikusok között, a muzsikus társaink között tovább működnek úgy, akkor is, hogyha nem játszok már együtt. Mert hát nagyon erős dolgok kötnek össze, de ezt úgy látom, hogy ezt is félreértettem. Vannak, akikkel nagyszerű barátságban vagyok, mikor ritkán is találkozom, de ne sohasem az alkalmak száma, hanem inkább a mélység az érdekes. És vannak, akikkel nem találkoztam nagyon régóta, és azt hittem, hogy nem találjuk meg a hangot, és hát nagyon nagy élmény volt, hogy a dalok közötti szünetekben mi folyt, és hogy... Hogyan viszonyulnak egymáshoz?
Egyértelműen a magánéleti szál felé. Neked egyébként a szó hagyományos értelmében van barátod?
Hogyne, igen, persze.
Hány?
Persze. Hát most elég rosszul állok, mert a három legjobb barátomból kettő nemrég halt meg. Úgyhogy a harmadik barátom, aki igazi közeli barátom, az Vinyánszky Attila. Az előbb beszéltem vele, ő a debreceni színházban dolgozik, meg én is.
Ez milyen réges lehetség?
Én
csak azért kérdeztem, mert akkor ezek szerint a te harmadik barátod nem gyerekkori ismerettség.
Van egy barátom, aki volt, aki idén halt meg márciusban, aki 6 éves korom óta volt a legjobb barátom. És hát ő az egyik, a másik barátom volt a Tomsics Rudi, aki néhány éve halt meg. És hát volt egy idősebb barátom, Fodor Lajos, aki apám helyett apám volt, ő meg 2001-ben. Tehát most ez eléggé az a kor géppuskázza körülöttem az embereket. Nagyon, nagyon kemény. Most is egy grafikus barátomnak a jövő héten lesz a temetés, akinek persze én mondom a búcsúztatóját, szóval mostanában.
De melyik periódusodban szerettél a leginkább élni? Tehát amikor élvezted azt, hogy élsz?
Most.
Most? Ez a most mit tud a tegnappal szemben, vagy mit tud a mostani földes a tegnapival szemben, független attól, hogy a mai földes van a legjobban tisztában azzal, hogy a legkevesebb ideje van hátra, hiszen a tegnapinak egy nappal legalább több volt.
Igen, hát az a helyzet, hogy jó környezetben vagyok, most már 15 éve élek egy csodálatos kapcsolatban.
Neked hány házasságod volt összesen?
Ez a harmadik, és ez most már 15 éve tart. És ez meg is marad. És akkor van egy gyönyörű kislányom, meg egy nagy. És
a lányod hány éves?
20.
Ő hanyadik házasságból van?
Ő a feleségem előző házasságából van, de mivel 15 éve együtt vagyunk, mivel ő kérte, hogy a nevemet is hagyja vegye föl, olyan szintű kapcsolatban vagyunk, de hát ez nekem az előző házasságaimban is voltak gyerekek, akikre most nekik nem én voltam az apjuk, csak én neveltem őket, és hát irgalmatlan, jó kapcsolatban voltunk végig. Én szeretem a gyerekeket.
Hát télapom, most szeretsz a legjobban lenni?
Hát ez fantasztikus, mert hát a vér szerinti gyermekeket nézve ez az első gyerekem. Volt egy, aki még meghalt, de hát ezt most hagyjuk, de hát ez fantasztikus, persze. Szülői értekezletekre is járok például.
Igen.
Hát persze.
Én elvált vagyok, és nagyon köszönöm a feleségemnek, a volt feleségemnek, hogy ez irányú kötelezettségek alól eddig 101%-ig fel voltam mentve. Azt hiszem, hogy nem lennék jó alany, és ő pedig ezt nem látta el rosszul. Nekem is egy 10 éves lányom van, akit nagyon szeretek, csak abban maradtam én a volt feleségemmel, hogy ő ebben a műsorban csak akkor kerül elő, ha muszáj. Most nem muszáj, csak a te lányodról jutott eszembe az enyém, mert hogyha nekem fontossági sorrend van, remélem senkit nem bántok meg, beleértve a munkámat, ő van az első helyen.
Nálam is így van.
Hát lesz szombaton?
Hát természetesen. Természetesen. Mind a két lányom és a feleségem is ott lesz, a rokonaim, a nagyobbik testvérem is ott lesz. Sok barátom van, egy 3 éve megismerkedtem össze egy barátommal, aki most szintén a legjobb barátom, csak ő annyira új, hogy hát még de nagyon mély kapcsolatom van, és ők lesz az egész banderiájával, az ötös zsűri, úgyhogy nagyon-nagyon jól körül leszek pakolva.
A lepkék és virágok után hány év telt el már, szíves elnézést?
9.
Kilenc. És abban a kilencben mi volt zeneileg?
Hát semmi, nem is gondoltam, hogy irodalom felé.
Nem volt?
Nem zenéltem, az irodalom felé fordultam, és próbáltam tájékozódni a zenében.
A Bobo Blues bennek a megalakulási történet, amit valószínűleg 56 ezeregyszer fogsz felidézni, az hogy volt?
Úgy, hogy én szövegek íróként ismert voltam, és felléptem volt egy barátom, Pálmai Zoltán, a dobos. Aki a T-Mobile-ban játszott, és utána aztán a Hobo Blues-ban is volt évekig, most is ott lesz. Ő vitt engem szövegírónak.
Ő volt a V73-ban is, nem?
Vagy nem.
Ő nem? Akkor
rosszul emlékszem. Nem, és akkor ő vitt engem a T-Mobile-os szövegírónak, és akkor utána, és ott beugrottam énekesként, ugyanúgy, mint korábban a Kex-ben, amiben ből lett aztán a Lepkék Virágok, és akkor úgy alakult a dolog, hogy az a T-Mobile-nak volt egy előzenekara, és a Schuster Roland, aki a T-Mobile vezetője volt akkor, ő rábeszélte, vagy ő ajánlotta nekik, hogy vegyenek engem oda énekesnek. Ikarusznak hívták az együttest, és hát nem volt sikeres. És akkor ők úgy gondolták, hogy már régóta játszanak, és megpróbálják velem.
Valójában
és így alakult a zenekar, akkor összetalálkoztam velük ebben a Lajos utcai kocsmában, és akkor ott átbeszéltünk mindent, és akkor hát aztán utána már így mentek a próbák egy sasalmi szenes pincében, ahol
tudom ilyen, kéne, de elnézést, ha nem tudom. A mostani Hobo Blues Bandben rajtad kívül van még tag, aki annak idején tag?
Nincs, hanem hát az
ugyanaz a alapító. Ez hanyadik formáció?
Nem lehet így kiszámítani.
Én annak idején láttam a Santanának egy lemezborítóján, meg volt csinálva a családfa, és az azt hiszem a 22. évfordulónál a 36. változatot tüntette föl. Neked ilyen családfád van?
Nincsen ilyen családfám. Én játszom a zenekarban, nem a történetével foglalkozom.
De maga a tagcsere az egyébként... Az
olyan 24-25 ember lehetett. Tehát azokat is beszámítva, akik 2-3 hónapot játszottak csak.
Van olyan, vagy amit utólag szebben is meg lehetett volna oldani, vagy idővel minden rendben van?
Már a távozásokat?
Igen.
Én úgy gondolom, hogy nagyon drasztikus dolog nem volt. Tehát volt, aki maga ment el, volt, aki el kellett küldeni, bizonyos elsősorban zenei okok miatt, mert hát nem tudta lejátszani azt, megfelelő szinten, amit vártunk tőle, és amiért idejött. Tehát voltak ilyen jó hiszemű tévedések, nem egy, nem kettő, amit én egész életemet végigkíséri, hogy esélyt adtam valakinek, aki hát azon kívül, hogy oda bedugta a gitárját, és tisztában volt az akkordokkal, hogy mikből áll a dal, nem foglalkozott a dologgal. És hát egy ilyen csoportban, ahol a Póka Egon, meg a Tátrai Tibor, vagy Solti, vagy a mostaniak Nagy Szabolcs, vagy Hársikor játszik, hát ez, hát tudod, hát az egy kicsit kevésnek bizonyul, mert hát ha valaki egy elnézést, de hát a Hobo Blues-ban 30 év alatt azért nem veszített el a közönségét, vagy legalábbis annak egy jelentős része megmaradt, és hát valaki egy kezdőzenész, vagy egy kisebb zenekarból jön, vagy nem annyira ismert, hát akkor az ember elvárná tőle, hogy hát esetleg beleveti magát a dologba. Nem az van, hogy oda bedugja a gitárt, és megkérdezi a
zongoristát, hogy az egyik
vagy fejezem be a mondatot. Hogy megkérdezi a zongoristát, vagy a Tibit, vagy az Egont, hogy akkor most milyen akkord van. Hát ennél azért többet kell csinálni. Nem is feltétlenül egy ilyen zenekarban, mint a Hobo Blues, mert hanem ha bárki bárhova elmegy húzsikálni, hát a színpadra ne álljon ki úgy, hogy ott kérdezi meg, hogy mi van. Mert hát a dolog az nem erről szól. Köszönöm, befejeztem.
Hajlandó vagy az elé állni, hogyha én azt kérdezem a néptől, aki hallgat bennünket, hogy kérdezhetnek tőled?
Persze.
Akkor az egyetlen kérdés, ami hátra maradt a részemről, de azval is várok, 2-2-3-4-8-8-1. A vonalban Földes László Hobo, annak apropóján sajnálom, hogy így alakult, végül is hamarabb is elkezdhettük volna a beszélgetést, de ha így alakult, nincs rajta mit szégyelni, hogy szombaton lesz a jubileumi koncertje. A Kejfej Jancsi elérhetősége, benne Hobóé, 2-2-3-4-8-8-1. Arra kérem önöket, hogy a helyzetnek megfelelő telefonokat tegyék fel, nem érdemes elrontani azt a hangulatot, ami eddig kialakult. Halló!
Jó reggelt kívánok, érdekelni szeretnék, hogy lesz-e DVD változat a koncertben, mert nem tudok elmenni sajnos.
Lesz. Igen, lesz DVD és úgy CD változat igen. Is lesz. És úgy néz ki, hogy csak nem is fél rá egyre, tehát olyan hosszú koncertet szervezünk, hogy takarékoskodjon, hogy meg tudja venni.
Eltűnt, vissza kell, hogy hívjam. Vagy nem tűnt egy, végül is akkor egy kis tőlem. Elnézést.
Mindenki állít valamit, ki a múltat, ki a reményt. Sikít a csend az iskolában, a postára nem jön levél. A csillag levált a falról.
Nem, az én voltam az ellenség. Elnézést, én voltam az ellenség. Igen.
Jó reggelt kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy mennyire pontosan fog kezdődni a koncert, mert egy kicsit később tudnék csak érkezni. Tehát a nyolcadához
következő van, hát ne szorongasson bennünket. Az az igazság, hogy mivel egy hosszú koncertekkel készülünk, és hát az embereknek igen jelentős többsége az metróval fog hazamenni, tehát valahogy akkor tájtenni, még nem kérdeztem, hogy nem is az én dolgom, mivel én Piris Csabán lakom most, hogy az utolsó metróval el tudjanak menni, tehát a 7-8-as kezdés az elég szigorúan van véve.
Ráadásul most azt hiszem tovább járnak a metrók, de az első válaszod lemaradt, lesz egy DVD változat?
Igen, lesz egy DVD változat és CD változat, és ráadásul dupla, mert nem fér rá az anyag, hát az is.
Kis türelem.
Az anyagot. Nem lehet egyre rövidíteni, igen.
Jó napot kívánok, Petrovics Mihály vagyok.
Üdvözlöm, Petrovics úr.
Isten áldja meg, és köszönjük a 30 évet. Májusban volt, május 1-én a Tabánban. Fantasztikus volt, mint a régi Tabánok, tehát a 90-es évek idejében, én akkor voltam mondjuk azt a gyerek. Fantasztikus nosztalgia jött, nagyon jó volt a Billel újra játszani. Azt szeretném kérdezni, hogy sikerült a Pókával fölvenni a kapcsolatot? Mi volt annak idején nagyon sajnáltam, hogy ő kikerült a zenekarból. Annak idején ő azt mondta, hogy úgy érezte a 15. évforduló után, hogy valami véget ért, és akkor ő be is tette a gitárt.
Hát a helyzet az tudja, úgy van ez, hogy én szerintem ez már előbb véget ért, és az a periódus, elsősorban az alkotói periódus, az kezdett már ott a 90-es évek elején kifulladni. De hát az, hogy vele fölvegyük a kapcsolatot, az egyáltalán nem volt nehéz. Egyetlen, egyébként senkivel sem volt az, egy kínos életek sem voltak, vagy magyarázkodni kellett sem, mert hát az Egon 15 évvel ezelőtt került ki a zenekarból, és hát azóta, ha nem is játszottunk egyet, de sokszor beszéltünk. Hát én nem volt valamiféle olyan tisztázni való, vagy nem maradt, ami akkor, annak idején nem tisztázódott, azt már egy 15 évvel később, vagy mások esetében 25 vagy 20 évvel később már nem lehet tisztázni.
Köszönöm szépen.
Vagy át tudja, vagy nem feltétlenül az állandó győzelem és az igazság osztás az érdekes, és azt nézni, hogy mi romlott el, hanem azt kell nézni, hogy mi tart össze.
Újabb kérdés. Halló.
Halló. Halló, jó napot kívánok. Tudom, hogy a Földes úr Óbudán lakott, szerette Óbudát, azt hiszem a Gárdos Mariska utcában lakott, arra felé valahol.
A Szőlő utcában laktam meg, a Vörösvári úton, csokolom.
Számba vagy tartva.
Van egy falu határon, üres kihalt hideg, az emberek szép lassan.
Igen.
Halló, jó reggelt kívánok. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ki az új gitárosnak a neve, vagy a mostani szóló gitáros neve. Én valamikor zenéltem egy pár évig, és...
Fehér Gézának hívják.
Igen,
most
én zenéltem pár évig, és nagyon, hát rendkívül jónak tartom, tudom, szóval tudok így magam.
Igen, hát szerencsésnek mondhatom magam, hogy igen jó gitárosokkal játszottam együtt, és holnap után este is így lesz. Fehér Gézának hívják az urat.
Igen.
Prohászka Gábor vagyok.
Szia Gábor.
Szia.
Jó napot.
Nekem a 10 éves jubilangú koncert a Városligetben, szakadó esőben, az egy felejthetetlen élmény volt. És pár évvel ezelőtt az Akaratjai strandon szintén. Köszönet értük.
Én köszönöm, hogy ilyen sok év után is kitart, és eljön is. Elkölti ránk a pénzét, amit mi majd a Kanári-szigeteken költünk el.
Hello.
Tiszteltem, Földes úr, Kovács László Szemi vagyok. Egy olyan kérdésre, lesz-e hasonszörű kiadvány még egy, mint a Hobo Biblia volt?
Hát most a mai jelent meg vagy tegnap egy Gondvadászok című könyv.
Csodálatos.
Ami és egy egy pasas, egy rozsonyi pasi, az írta Hóbobuzon 30 évéről egy könyvet, aminek azt hiszem az út hadap felé, vagy mi a címe, az még nem jelent meg, de talán az is meg lesz péntekre.
Hello.
És akkor szombaton a helyet kéne meg tudja venni. Ezen kívül meg egy kolondvadászat lemez is, ami a vadászat 25 évvel későbbi újraértelmezése és egy színvágya Debreceni színházban bemutatandó előadásunk a zenei anyaga.
Hello.
Hello, jó reggelt kívánok. Elnézést, szégyellem magam, egy picit későn kapcsolódtam be a koncert helyszíne, hogy hova tudnánk menni.
Budapest Aréna. A Poplászló Aréna.
Hello.
Hello.
Halló, jó reggelt kívánok! Rövid kérdésem van, az LNG Berge való kapcsolatról tudnál-e mesélni egy-két szót? Lehet, hogy volt, kimaradt.
Ez meghaladja egy rádiomisónak a lehetőségeit. Annyit tudok mondani, hogy mi több embernek játszottuk az ő verseit Magyarországon, mint azt bárki tett a 200, nem tudom, hány milliós Amerikában. És ez tudomására jutott a fordítón, elsősorban Őrsi Istvánon keresztül, és hát ma Európában ő mindig csavargott mindenhol, és eljött Magyarországra, és hát eljött koncertekre.
A sose felejtem, annak idején egyszer Csepelen ott voltam, amikor valami egészen kies helyen ott az Őrsi és a Ginsberg volt, és tekerte aztán nem tudom, milyen hangszerét.
A Rideg Sándor művelődési központban, ha jól hallok,
és mi az, amit tekert, azt mindig elfelejtem. Mi volt az a hangszer?
Amin ő játszott, igen. Az indiai harmónium, úgy hívják.
Köszönöm.
Ami nem lehetett angol, így a szegény Pókágon, aki akkor próbálta összetartani a zenekart. A Ginsberg hát meghatározhatatlan hangnemével eléggé megizzadt, mert hát az ideje harmóniumot gondolom még Butha ideje hangolták utoljára, úgyhogy halálzatosan szól, de ez az előadás mélységén nem változhatott. Hát a gitárosok...
Még egy kérdés, még egy válasz.
Angoló képességeit vette, készségeit vette igénybe.
Még egy kérdés, és aztán elköszönök tőled, és kívánok nagyon boldog születésnapot, mert születésnapi koncertet.
Köszönöm át a többieknek is, mert most pont a próbára megyek.
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Én meg szeretném köszönni a Tábortűz mellett című lemezét. Nagyon nagy hatással volt rám. Én azon nőttem föl, én akkor érettségiztem, és ha megengedik zárszónak, csak két...
Nem veszi rossz néven zárszónak, itt van a földes, tehát nehogy már ő legyen a zárszó. Boldog születésnapot!
Mondjon azért, akkor ne zárszol meg, de enged, hogy mondja el.
Már nem fogja tudni elmondani.
Jó, elnézést, ha hallgatja az adást, én megpróbáltam, hogy nem zárszok.
Egyrészt igaz, másrésztről pedig, ha bár egyszer lemondóan beszéltél róla, én kívánom neked, hogy egészségben, életerőben a 40-re is sor kerülhessen.
Jó, hát ezt nem, én nagyon szépen köszönöm.
Tudod, mit legyen, akkor 35, aztán 40, tehát
beletartani a fogadatosságot. Nagyon frenetikus hangulat van a próbákon, úgyhogy már ez a kifejezés, amit én szívesen használok, hogy én marhák vagyunk, ez már egy tesztette, hogy fiatal titának.
Jó, de hadd legyek magánélet, és így zárnám én a soraimat. Ha valaki igen. Az élete olyan periódusában van, mint te, akkor engedd meg, hogy én reménykedhessek a teremtővel való viszonyodban, nem kizárólag a Hobo Blues Band kapcsán a hosszú élet okán.
Ó, nagyon szépen köszönöm, rám férne, nagy áldás lenne fürödni ennek a
kívánok neked, és maradjunk abban, hogy levezető körként a jövő héten felhívlak.
Jó, köszönöm, és akkor jössz a koncert.
Biztos, ugye? Hogy nem megyek, mert én édesanyámmal leszek, akitnek a születésnapját ünnepeljük.
Az viszont nem fontosabb sokkal ennél.
Ő 81, kívánom a 81-et nektek is, szia!